Mai napon elkezdünk egy új sorozatot, és a sorozatnak az a címe, hogy Szeretet és háború. Meg kell érteni azt, hogy mi az új szövetség lényegi üzenete, ez az első dolog. Tehát mi a legfontosabb üzenet az új szövetségben, a legjobb szövetségben. Aztán pedig azt is értelmezni kell, hogy ezt hogy kell kivitelezni, mire van elhívása annak, aki az új szövetségbe belépett, mik az új szövetségnek a szellemi szabályai, és azt is látni kell, hogy a világ, a kozmosz, amiben élünk, vagy úgy jobban kifejezve az aion, az a világkorszak, amiben élünk, hogy abban mi van benne. Mert a materializmus az nagyon primitíven levágja a mi felfogásunkat arról, hogy miért élünk, mi folyik a Földön, van-e Földön kívüli dolog, látjuk az eget, és nem hisz abban, hogy van az égen túl. Ami miatt megint foglalkozunk ezzel a területtel, hogy Jézus, amit tanított például a hegyi beszédben, azt nem nagyon értjük, hogy Pál azt hogyan valósította meg több helyen. Illetve a korai egyházban is olyan jelenségek voltak, amiket nem nagyon tudunk sokszor összetenni, hogy az hogy valósult meg mondjuk a szeretet parancsa a korai egyházban. Gondolok itt Ananiás és Szafír esetére, hogy ugye Jézus azt tanítja, hogy ha megütnek téged egyik oldalról, másik feljezet fordítsd oda. Erre Ananiás és Szafír esete hát nem erről szól, tehát Péter nem azt mondta, hogy nem baj, hogy ezt csináltad, Isten szeret téged, hanem a Szent Szellem lesújtott, és meghalt Ananiás és Szafíra. Így volt? Ezeket fel kell dolgozni. Illetve van még egy következő dolog, amin még elmélkedtem, ami miatt ezt a sorozatot elkezdtük, ez pedig az, hogy a sátán az nem lett bebörtönözve, szabadlábon van, és a feladata az, hogy amíg megvan itt az idő kerete, addig lopjon, csaljon és őjön, pusztítson. És ezt is meg kell értenünk, hogy egy háborúban vagyunk benne. És nagyon sokszor furcsán dolgozzuk fel azt, hogy hogyan kell ebből a háborúban háborúzni. Mik azok a szellemi szabályok, amik legitimek ebben az egész szellemvilágban. És ahogyan készültem, az első részei ennek a sorozatnak az Istennek a jelenlétéről lesz. Epicentrumban állítva arról lesz szó, Isten jelenléte, és azt kérdezed, hogy mi köze van a szeretethez és a háborúnak, és ezt hogyan akarod, Lali, összekötni. Lapozz velem, kérlek, a Kolossa levél első fejezetéhez. Talán az egyik legnagyobb lemaradásom a szolgálatom alatt, hogy keveset beszéltem Isten jelenlétének vételéről, Isten jelenlétének céljáról, Isten jelenlétének megnyilvánulásairól, és olyan dolgot fogok mondani, ami remélem, hogy elgondolkoztatnak majd téged, hogy miért fontos erről beszélni. Szinte bűnbánatban voltam az Úr előtt olyan vonatkozásban, hogy sokkal többet kellett volna ezzel foglalkoznom, de az Úr mégis azt mutatta, hogy nyugodjak meg, mert a legfontosabb minden gyülekezet számára, hogy 100%-ig tudja azt, hogy amit Jézus megkívánt az új szövetségben, hogy Jézus tanítását követve élünk, akkor azt be is töltsük 100%-ig. Ez a legfontosabb. Megértsük Jézus tanítását, mi volt Jézus tanításának a súlya, és ebben a súlyban benne éljünk, vagy ez a súly nyomjon bennünket. Tehát azt mondja a Kolossa levél 1, nem tudom, hogy értettitek-e, amit elmondtam, körülbelül felvázoltam, hogy mikről lesz szó, hogy miért mondom ezt. Nagyon szerettem volna egy olyan üzenetsorozatot leadni, ami a lényegre törő. Azt mondja, hogy Kolossi 1, ott vagyunk már? 1-3-tól. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunknak, Jézus Krisztus atyának, mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket Krisztus Jézusban, szeretetet, amelyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem úgy, mint nálatok, a naptól fogva, amen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Tehát onnantól kezdve volt a nagy áttörés náluk, hogy megértették Isten szeretetének megnyilvánulását, Isten kegyelmét, azt az elhívást, amely Istennek a öröme és Istennek a mindent felülmúló ajándékát jelenti, a meg nem érdemelt plusz az Isten kegyelmének a definíciója. Meg nem érdemelt plusz. Egy plusz az életedre. Úgy, hogy tanultátok is Epafrástól, ami szerelmes szolgatásunktól, aki hű szolgája térettetek Krisztusnak, aki meg is jelentette nekünk a ti szellemben való szereteteteket. Amen. Itt egy picit megállok. Nagyon érdekes, hogy a korai egyház szét tudta választani a lelki szeretetet és a szellemi szeretetet. És Pál nem azt mondja, örülök, hogy az lényed, az egész lényed, a lelked, a gondolatod, minden oda van számva a gyülekezetért, és szeretitek a gyülekezetetet, teket, hanem azt mondja, szellemben való szeretet. Aztán folytatja tovább, azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni. Nagyon érdekes az, hogy na, ezek után még mi kell az Istennek, ugye, mert a Szent Szellem indította Pált, tehát egy magasabb szintre akarta, hogy menjenek, miután már szellemben tudnak szeretni. Nem szűnünk meg értetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Azt mondja, nem elég, hogy szellemben már megérted a szeretetet, hogy mi az, hogy szellemben szeretni. Utána azért imádkozik, hogy a szeretet mellé kell értelem, megértés, bölcsesség, mennyei a szellemnek, a Szent Szellemnek a bölcsessége, mert nem fogod tudni az életedet irányítani. Tudod, mit mond ezzel? Ha nem jön a bölcsesség, hiába vagy szellemben, és hiába tudsz szeretni, naivitásodat ki fogja használni, vagy jó indulatodat, inkább így mondom, úgy pozitívabb, jó indulatodat ki tudja használni az ördög. Mert az ördögöt nem lehet csak szeretettel legyőzni, kell hozzá mennyei intelligencia, ahogy szoktam mondani. És ez a bölcsességet mennyből kell, hogy kapjuk, és ezt az megértést, vagy ezt az összerakást, hogy megérted azt, hogy mi az Istennek akarata. Itt azért imádkozik Isten, vagy Pál, Isten rajta keresztül, a Szent Szellem rajta keresztül. Hogy járjatok méltón az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén, növekedvén az Isten megismerésében. És ezután, a szellemben való szeretet, és a bölcsesség szelleme után, elkezdesz tudni nőni Isten megismerésében. Tehát lehet az Isten megismerésében tágulni. Nyitottnak kell lenni a szívnek erre. És utána pedig minden erővel megerősítetvén, itt már a természet fölötti erő jön, az ő dicsőségének hatalma szerint minden kenet, minden megnyilvánulás, minden erővel megerősítessünk az ő hatalma által minden kitartásra és hosszú tűrésre. Idáig. Amen. Tehát itt azt mondja Pál, hogy a szellemben való szeretet mellé ezeket is oda kell biggyeszteni. Mert ha nem teszed oda, akkor nem fog működni, úgy mondom, a természet feletti az életedre vonatkozólag. Mert igaz az, hogy a legfontosabb a szeretet. De a szeretet mellé még más dolgokat is meg kell tudni tapasztalni. Át kell tudni élni. Miért? Azért, mert Isten jelenléte nem csak szeretetből áll, van másfajta megnyilvánulása is Istennek. Nem csak szeretet. És felvezetül még annyit hagyd mondjak gyorsan, hogy a jelenlegi egyháznak az egyik legnagyobb rákfekéje a humanizmus, az ember szeretet. És ezt nem magamtól mondom, ezt mástól hallottam, hogy az evangéliumnak, nem Jézus szolgálatának nem az volt az üzenete, hogy ember, az embert szeretni, hanem hogy az Istent hogyan kell szeretni. A mi atyánkban nem látsz olyan imát, add Uram, hogy szeresd a testvéreket. Hanem az mi atyánkban megmutatja, hogy mi a következő lépés, miután megértjük azt, hogy mit hirdetett az új szövetség, hogy jöjjön el Istennek, az atyának az akarata. Hogy összeszerkesztődjön a Istennek a terve az életedben. Ugyanis az ember úgy van felépítve, ha nem tudja egy idő után a növekedésében szétválasztani az agapét, az Isten szeretetét, ez görögül így van, a fileótól, az emberi, baráti szeretettől, akkor, illetve az erosztól, a testi szeretettől, de itt az a lényeg, hogy akkor problémába kerül. Problémába kerül a szellem életében. Esetleg olyan embernek ad pénzt, akinek nem kellene adni, esetleg olyan emberen segít, akinek nem kéne segítenie, esetleg olyan ember támogat, akit Isten meg megátkozott. Komoly dolgok ezek, testvérek. Tehát például Jézus, amikor Pálnak a szolgálatában, amikor nézem az apostolok cselekedetében, és helyzetben van, háborúban van benne, mindenhol háborúzott, mindenhol el akarták tenni őt lábaló, akkor Pálnak nem volt ideje lelkizni, hogy most akkor mi a kegyelem, mi nem a kegyelem. Most akkor meg kell bocsájtani, vagy agyon kell verni. Tehát, hogy ő nem volt erre ideje, hogy akkor most böjtöljünk. Fú, most mi Isten akarata, és akkor megáll, és egy évig ott van, és imádkozik. Nem. Azonnal kellett döntenie rendszeresen. Vagy amikor káromlásokat szóltak néhányan, akkor ugye tudnia kellett, hogy most őket meg kell inteni, lelki gondozni kell, vagy át kell őket adni a sátánnak. Óriási témákat pedzegetek, és remélem, hogy ti is elgondolkodtok ezen, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy megértsük, mi Isten akarata. Mert Pál nem csak azt mondja, szeres, evangelizálj, profétálj, taníts, szeres. Itt sokkal többet mondott, nem? Hallottátok, hogy miről beszél, hogy a dicsőségének, hatalmának a megnyilvánulása lejöjjön. Mert ha nem érted meg a szeretet után, hogy mi az Isten megértése, Istenben van megértés, bölcsesség szellemének a munkája, nem tudod kezelni a benned lévő szeretetet. Szinte azt mondja itt Pál, az én értelmezésem szerint, ha van benned már agapé, akkor annak utat kell nyitnia a bölcsességnek és az értelemnek, a megértésnek. Hogy arra menjen az agapé az életedben, azt áld meg, azzal foglalkozz, abba önts erőt, akivel Isten bölcsesség és tanácsa mondja, hogy oda önts erőt. Különben olyan emberekkel fogsz foglalkozni, akik nem kéne. Talán Rick Joyner mondta, meg Derek is ezt mondja, meg a többiek, minden nagy hithős mondja, a legtöbb probléma az, hogy olyan emberekkel foglalkozunk, olyan dolgokat csinálunk, amilyen nem kéne, és akivel kéne, azzal meg nem foglalkozunk. És így megy el az évek, évtizedek az ember életéből. Jó. Még egy ige ezzel kapcsolatban, Péter levél. Tehát szellemben való szeretet, szellemi szeretet, ezért beszélek ma a Szent Szem jelenlétéről. Egy Péter, ott vagytok? Első fejezet, 22. Ezt a csiából fogom felolvasni. Miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át szent tisztasággal megtisztítottátok arra, hogy a testvéreteket képutatás nélkül kedveljétek, szeressétek, egymás szívből megfeszültem. Tehát azt mondja, hogy itt is szét van választva, felolvasom még egyszer, miután lelketeket az igazságnak való engedelmeskedésen át szent tisztasággal megtisztítottátok arra, hogy a testvéreket képutatás nélkül kedveljétek, szeressétek, egymást szívből megfeszülten. Tehát azt mondja itt, hogy a léleknek meg kell tisztulnia ahhoz, hogy tudj szeretni. És azután pedig azt mondja, hogy képmutatás nélküliségbe kell elkezdeni szeretni. És az egy teljes szívből megfeszültem. Amen. Még egy ige, egy pedig az 2 Korintus 13-ból. 2 Korintus 13. Ezeket nem bontottam ki, csak ezek alapok a bevezetéshez. 2 Korintus 13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Szellemnek közössége mindnyájatokkal. Amen. Ez az ige azt jelenti, hogy Isten szeretetének van három megnyilvánulása. A Jézus Krisztusnak van kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Szellem pedig közösségén keresztül adja azt, amit Isten át akar adni számodra, számomra. Tehát a Szent Szellem közössége az, ami átadja Krisztusnak és Istennek a szeretetét. Miért? Téged Jézus személyesen szokott szeretni? Hát nem mondhatod el, hogy minden nap ővel együtt imádkozol, lejön, beszélgettek, megsüti a halat neked, megeszed, és a lakásodban rendszeresen ő tőle vagy pásztorolva. Amikor simi hiányod van, akkor jön ő, jön a círóka maróka, és akkor ő círóka marókázik. Nem személyesen van, ugye? Vagy van köztetek olyan, aki jelentkezzen, mert akkor átadom a mikrofon, hogy rendszeresen Jézus Krisztus személyesen megtalálkozik vele. Vagy az atya személyesen eljön, az angyalaival együtt. Szeráfokkal, meg a kocsival, meg stb. A szekérrel. Nem? Az atya lejön, hófehér hajával, vagy nem tudom, hogy néz ki, valahogy és akkor ő foglalkozik veled, és ő Círóka, Maróka ölébe beültet, és akkor megy a buksi hiányodra, a buksi simi. Imádkozol, add Uram simit, és már jön is az Úr, és már simi. Nem. A Szent Szellem az, aki közvetíti a simit. Tehát a Szent Szellem, aki a Círóka, Maróka, ő jön, és ő akarja helyreállítani a dolgokat. Amen. Nyugodtan ámenezzetek, hogy kicsit érezzem, hogy itt vagytok. Halleluja. Elnaludj. Halleluja. Csak nem. Tehát ott tartunk, hogy a Szent Szellem közössége az, ami, aki át tudja adni azt, ami Isten szeretetéből jön. Ez nagyon fontos dolgok ezek, testvérek. Na most itt jön a nehéz a falat, mert én szerintem az egyik legnehezebb szolgálat ez a terület, a Szent Szellem jelenléte, kenete, atmoszféra, blabla. Ugyanis először is nagyon nagy a súlytalanság, a másik részben pedig, hát ezt én nem tudom odaadni. Tehát ez nem olyan, hogy rajzolok egy, itt a feje, itt a lába, itt a keze, stb. És fölépült a kis bábú. Tehát ezt nem lehet így megcsinálni materiálisan. Tehát ezt nem lehet meg átadnom. És nem lehet bebizonyítanom. Tehát Isten helyett én nem is fogok bizonyítani. Az Isten jelenlétével nem lehet róla tanítani, de ezt át kell élni. Ez az a terület, amiben nem lehet azt mondani, hogy igen, megtanultam. Igen, hallottam róla. Most ez az, amit vagy tudsz, vagy nem tudsz. Vagy ott van, vagy nincs. Így van? Ami fontos a jelenlegi eklézsiában, a tradíciónak a bálványa. A tradíciónak a bálványa. Mi a tradíció? A szellem helyett létrehozott minden olyan szokás, megrőződés, dogma, vallásos tantétel, hazugság, amellyel a Szent Szellemet helyettesítjük, Isten jelenlétét. Ez a tradíció. A tradíció az is, amikor Péterek és Tamások irányítják sok helyen a gyülekezeteket. Az atmoszférát. Mire gondolok? A Tamás az, akit állandóan a bizonytalanságot és a szkepticizmust árasztja a testvéreknek. Mondjuk végre fölvették valahova, és Moán mondja bizonyságképpen, Isten meghallgatott. Tényleg Isten hallgatott meg téged? Nem lehet azért, mert neked volt egy jó önéletrajzot, és azért vettek föl, és szimpatikus volt. Nem tudom, ami jó dolog történik, mondjuk elmúlt a fejfájásod. Nem lehet az, hogy az amidozó fején, vagy nem, egy jó algipirin, Advil vette ki a fejedből a fejfájást, és nem Isten. Valóban, amit csinálsz, abban tényleg Isten munkája van? Elmondasz, hogy Isten jelenlétét érezted. Tényleg őt érezted? Nem lehet azt, hogy lelkileg belemagyaráztad az életedben ezt, és egyfajta önmanipulációba keveredtél. A másik véglet, a Péterek, akik arra gondolok itt most, amikor még nincs megszentelődve, és akkor Jézus mondja, fölmegyek az atyám akaratába, tehát fölmegyek a keresztre, és erre mondja, hogy mentsen. De nem lehet az, hogy téged elragadjon ez a dolog, és hogy te meghalljál. Amikor meg akarunk óvni mindig mindenkit, és mindig tudjuk, hogy mit kell csinálni. És még azt is tudjuk, hogy Jézusnak mit kell csinálni a gyülekezetben. Pláne a mások testvérek életében, hogy mit kéne Jézusnak csinálni, és neki mit kell csinálnia. És akkor így bármi történik valakivel, azonnal jön a ima hiánya, a böjt hiánya, a nem tudom, ükanyám hiánya, nem tudom, valami. És mindig tudjuk, hogy mi van. A Péterek, akik megállítanák az ébredést is, mert annyira buzgók, hogy nehogy valami baj történjen. Nehogy valami olyasmi történjen, ami az ő elképzelésében, nem az ő forgatókönyvében, szellemi forgatókönyvében nem stimmel, nem illik. És a tradíciót az ilyen szívű hozzáállás hozza létre a Tamás és a Péter hozzáállása. Ha nem látom, az nem úgy van. Persze. Ez hidd el, ez a szkepticizmus, ez olyan erős lehet, hogy végül aztán ráárad a családokra, emberek, és végül 5-10 év múlva a gyülekezet full szkeptikus mindenben, minden, ami szellemi, a szkeptikusá válik. És lenézi a szellemi dolgokat. Mondaná azt, hogy hát, ezek nagy hevületben vannak. A másik véglet pedig a Péter, aki mindent meg akar védeni, be akarja biztosítani a dolgokat, és ha már megismerkedett Jézussal, akkor legyen már úgy, ahogy ő, úgy ugrán, ahogy ő fütyül. Tudjátok, ez a full control. Jézus, oké, aranyos vagy, tényleg Isten fia vagy, hallottam most igen az atyától, de figyelj, azért legyen úgy, ahogy én akarom. Akkor a következő, a tradíció helyettesíti a mennyei imidzst, a mennyei istenképűséget. A vallásnak az a lényeg, hogy megmagyarázza, hogy ki vagy. A tradíciónak az a lényeg, hogy megmondja, hol van a határod a fejlődésben. A tradíciónak az a lényeg az ördögnek a malmából, ördög bugyrából, hogy nehogy elváltozzál olyan rá, amilyen Isten akar, hogy elváltozzál. A tradíciónak az a lényege, hogy megtartson egy szinten, kontroll, egy ilyen súly az emberen, hogy lefelé, mindig lefelé húzza őt. Amikor már majdnem, amikor jön egy nagy lehetőség, egy nagy hullám, akkor azt mondja, nem, te nem fogod meglovagolni a hullámot, nehogy ami bajod essen. A tradíció, amikor pánikba vagy, nehézségek vannak, elő fog jönni. És amikor erős a tradíció, akkor lecserélődik minden szellemi tapasztalatod. Egy csak azt érzed, hogy nem is te vagy, nem ismersz magadra, amikor benne vagy és lamasztikában. Vagy egy érzelmi vákum, vagy egy érzelmi káosz, vagy egy trauma ér. És azt fogod látni, hogy nem ugyanaz az ember vagy, aki egy hónappal ezelőtt volt. Mert a tradíció az erősebb a hitnél. Ha a tradíció erősebb a hitnél. Azaz a hitben nincs gyökér. Nincs gyökér a bizalomban. A tradíció nagyobb valóság egy helyen, mint Isten királysága. Ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy amikor a királyságot nem értik, amikor a megtér valaki újjászületik, és a megtérés után nem foglalkozik a királyságnak a tanításával, hogy Jézus mit tanított a király, Pál mit tanított a királyságról. Ekkor azért történik meg a homály, mert a tradíció mindig erősebb, mint a királyságnak az üzenete. Általában ilyenkor az emberek álmokat dédelgetnek, és aztán pedig az önigazságuk és az önértékelésük zavaruk keverékéből létrehoznak egyfajta istenkeresést. A tradíció az megtanít téged, hogyan csináld Isten munkáját rosszul. Honnan jön a tradíció? A tradíció jön az egyházból. A tradíció jön a szellemvilágból. A tradíció jön a neveltetésből. A tradíció jön a géneken keresztül. Tradíció, vallásosság más néven. Amikor egy gyülekezetben nem tud a királyság növekedni. Szellemi növekedésben, az egyén szellemi növekedésében nincs változás. A kijelentés vonatkozására gondolok. Amikor nincs változás, folyamatosan nem épül föl benne a növekedés. Tehát a csecsemőkorban nem megy át például a kamaszkorba. Miért? Mert a királyságot nem érti. És mi van helyette? Tradíció. Nem lehet az ilyenkor az embereket elbizonytalanítani, hogy erősben a tradíció. Tudom, megkérdezni, hogy tényleg a Szent Szellemtől van ez? Felrobban. Egyébként, ha itt tartunk, talán az Isten jelenléte az a téma, ami a pásztorokat a legjobban idegesíti. Irritáló az egyházban, most mindenkire gondolok, az egész világ egyházára. Azt, hogyha egy hívő azt mondja, hogy több van Isten királyságában, fölismeri. És a természet fölött itt elkezdi tapintani. És látja, hogy az életében kevés. És vágyik rá. De az Isten tiszteleten nem tesznek hangsúlyt arra, Isten jelenlétében van több, mérték nélkül adatik a keret. Isten jelenléte. Próbáld ki, menj oda egy pásztorhoz. A legnehezebb téma ez a pásztoroknál. Ilyenkor előjön az elhívás kérdése, a szolgáltajándék kérdése, a karizmák kérdése, a gyógyulás kérdése, és a saját életben az asszony állapota, a férfi, a szolgálók állapotai, a vezetőség állapota, minden előjön ilyenkor. Felborul a dolog, mint a szőnyeget felemeljük, és mi van a szőnyeg alatt? Amikor az egyházat szolgáljuk, és nem a királyságot szolgáljuk. Amikor fontosabb lesz az egyház imidzse, mint Istennek az imidzse. Most erről nem akarok sokat beszélni, ez nem a ti üzenetetek. Ez a tradíció hatástalanná teszi teljesen a gyülekezetet. Amikor a Szent Szellem jelenléte nem tud működni. Nincs közösség a Szent Szellem. Teljesen hatástalan. Az imákban ott van a hitetlenség, az imákban ott van a zavarodottság, az imákban ott van a kételj, az aggodalom. Nem értjük, hogy mi az, ami a miénk, nem értjük, mi az, ami nem a miénk. Teljes káosz. Ez egy kórkép. De lesz jobb üzenet is, higgyétek el. Mindjárt megyek tovább. És a tradíció totális hazugságokat cserél le a hit helyett. Muszáj helyettesíteni a sátánnak a hitet tradícióval, hogy abban higgyünk. Mi ezt így szoktuk. Nekünk ez a helyünk. Mi mindig itt ülünk. Voltam egy helyen. És mondták, hogy hát oda nem ülhetnek. A testvéreknek mondták, miért? Hát ott a Józsi bácsi, Vilma néni, meg nem tudom kinek a helye. Hát ott nem lehet ülni. Tradíció. Hogyha 20 év múlva odamész, mindig minden ugyanúgy történik. Ez az, ami miatt beszélek a Szent Szellem jelenlétéről, hogy megértsük Isten szeretetét és a Szent Szellemnek a működését, hogy a Szent Szellemmel való közösségben hogyan kell növekedni. Aki a Szellem jelenlétében van, az nem frusztrált olyan vonatkozásában, hogy az életében helye van-e a Szent Szellemnek, és hogyha a Szent Szellem jelenlétéről van szó, akkor nem lesz ideges, aki a Szent Szellem jelenlétében van. Aki nem különít el a Szent Szellem jelenlétének és annak a megőrzésére időt, azt láttam a tapasztalataimban, az nem értékeli a Szent Szellem jelenlétét, hozzátenném, hogy nincs információ, tudása a Szentírásból, hogy mennyire fontos Isten jelenlétében élni. Ha az otthonodban nincs békesség, ha nem vágysz haza, hogy amikor hazamész, akkor ott le tudj dőlni, ki tudj nyitni a Bibliádat, vagy a fotelba le tudj ülni, és Isten jelenlétébe kifújd magadat, akkor most hozzád szól ez az üzenet. Hozzád is szól. Amikor nincs egy otthonban békesség, nincs egy otthonban Isten jelenléte, nincs egy otthonban ott az a vágy, hogy te akar Istennel lenni, hanem csak a zűrzavar, a káosz, a feszültség, az ideg, akkor nincs ott abban az otthonban Isten jelenlétében való megnyugvás. Aki unja a Szent Szellem dolgait, aki egyszerűen, ha arról a tanításról hall, hogy Isten jelenléte, a Szent Szellem való közösség, a Szellemnek a megnyilvánulásai, és ez számára abszolút nem egy nagy üzenet, az az ember testben van. Aki nem látja a különbséget a Szellem alatt és a lelki élet, a lelki állapot között, mi a különbség, milyen a Szellemben lenni és milyen lélekben lenni, az megállt az újjászületés után a szellemi növekedésben. Azt mondta Sámuelnek a Szent Szellem, akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik engem megutálnak, ismeritek? Azok megutáltatnak. Megnéztem, az utálat szólt a héberben, ott egy ilyen lefokozás, lekicsinlés szerepel. Tehát akik nem tisztelik Isten jelenlétét, Istent, azok lekicsinlik Istent az életükben. Tehát Isten jelenlétéről beszélek most. Nem szeretnék kapkodni és gyorsan menni, mert úgy érzem, hogy, és úgy azt látom, ez a személyes definícióm, aztán eldöntött, hogy ez így van, vagy nem így van, remélem jól döntöd el, hogy Isten jelenléte hiányzik a hívők életéből. És megszokja egy idő után az egyház, hogy a keresztények nincsenek Isten jelenlétében. És lelkigondozunk olyan embereket, akik nem akarnak időt szánni Istennek. Vagy bátorítasz olyan embereket. Vagy olyan emberekkel beszélgetsz, akik lehet, hogy nincsenek is betöltekezve soha Szent Szellemmel. Nem használják a nyelveken szólást. Nem olvassák az igét, és nem elmékednek az ige fölött. És hozzászokott az egyház ehhez, hogy kiszolgáljuk azokat az embereket, akik nem töltenek Isten igéjével időt. Nem a meditációról beszélek, hanem arról, hogy Isten hangját meghalljuk az igén keresztül. Miért gondolod azt, hogy tudjuk segíteni olyan embereknek, akik nem akarják hallani Isten hangját? Ha egy külföldi szolgáló jön, tömegeket tud vonzani, pláne hogyha egy nagy szolgáló, YouTube sztár, és azt hiszik az emberek, hogyha az ő kenetéből, vagy az ő kijelentéséből, amit megtapasztalnak, akkor jobbá lesznek. Jézus nem tanított soha olyat, hogyha egy szolgálta ajándékot keresel, vagy kutatsz, vagy követsz, akkor meg fogsz változni. Pálnak nincs ilyen tanítása. Definiáljuk, hogy mi Isten jelenléte, jó? Az a legegyszerűbb. Akkor abból baj nem lehet. Vagy talán mégis. Isten megnyilvánuló jelenléte, ez a kenet, vagy Szent Szellemnek a atmoszférája. Mindegy, hogy hogyan definiálom. És tapasztalati szinten megnyilvánul. Van Istennek jelenléte, nem látsz, nem tapasztalsz meg. Ez Isten általános jelenlét az egész Földön. De amiről mi beszélünk, az, amikor Isten jelenléte valahol megjelenik, és megnyilvánul tapasztalati szinten. Az emberek megtapasztalják Isten jelenlétét. A Isten tevékenysége a hívőn keresztül. Ez is Istennek a jelenléte, vagy a kenet definíciója. Nekem mindegy, hogy hogyan nevezzük. Istennel való kapcsolat atmoszférája. Ez is. Jézus nem azért volt kenet alatt, vagy Isten jelenléte alatt, hogy csodákat tegyen. Azért volt Isten jelenléte alatt, hogy a csodáink keresztül Istenhez kösse az embereket. Nem az volt a cél, hogy érezhető, tapintható kenet legyen rajta, mérhető kenet, hanem az volt a célja, hogy Istennel egy mély, bensőséges közössége legyen, hogy Isten akaratát tudja cselekedni. Mert a kenet az misszióra adatik, feladatra. Ha valakin nincs kenet, akkor bármit csinál az egyházban, az testi lesz. Mit jelent az, hogy nincs kenet rajta? Ez azt jelenti, hogy a szíve, a lelke nincs oda integrálva az Isten jelenlétébe, és nem tölt időt azzal kapcsolatban, hogy mi Istennek kedves, tökéletes akarata az életére. Ugyanis a legkomolyabb dolog az egyházban lévő szolgálatoknak a tisztasága. Majd ebbe is belemegyünk. Tehát azt, hogy Istentől indítatva legyenek az emberek. Mert Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Tehát össze kell vezettetve kell lenni egy gyülekezetnek. Hogy a Szent Szellem vezesse a tagokat. És képzeld azt el, hogy a nyakam azt csinál, amit akarna. És megyek mondjuk erre, és a nyakam meg elmenne jobbra. Ő azt mondja, hogy az a Szent Szellem vezetése. Na de hát az elmém azt mondja, hogy menjek arra. A nyakam meg azt mondja, hogy jobbra. Vagy képzeld el azt, hogy a jobb lábam új élete kelne. És bejönnék ide, és beülne a kocsimba a jobb láb, egyik pillanatra, a másik pillanatra. Istennel való kapcsolat nem csak az engedelmességért. Az Isten jelenléte nem azért adatik csak, hogy akkor mi most nagyon fogunk engedelmeskedni Istennek, és betartjuk az összes parancsolatot. Azért adatik Isten jelenléte, hogy intim szférába kerüljünk Istennel. Hogy megismerjük Istent. A kegyelem, az Isten szeretete azért adatik, hogy közösségben legyünk Isten jelenlétével. Nem fogsz tudni megszentelődni, ha nem érted meg a kenetnek ezt az üzenetét. Mert a papokon volt a Mózes sátrában a kenet. És a papoknak nem az volt a feladata, önmagukért éljenek. Önmagukat kenjék föl, kenetessék föl Mózesen keresztül, a fiai is fel legyenek kenve, és aztán elmondják azt, hogy ők fölkenettek. Hanem, hogy Isten és ember között utat hozzanak létre. Ez volt a feladatuk. A kenetnek nem az a célja, hogy te neked jó legyen csak, hanem, hogy utat készíts. A szíved és Isten között. Ez a kenetnek a célja. Hogy útba legyél. A szíved kikerüljön a materializmusból, világból, és bekerüljön Istennek a jelenlétébe, és Istennel közösségbe akar lépni. Ezért adatik a kenet. Nem csak azért, hogy jól érezd magadat. Hogy fölpumpáld minden szombaton magadat, hogy te most jól érezd magad egész héten. Mert te vagy a pap, aki föl van kenve. Nem? A Szent Szellem elvezet a jelenlétének intenzív növekedéséhez és erejéhez, ahogy az igazságban járunk. Ez a tanítói kenetnek a működése. Tehát Isten szellemének az a terve, hogy engedelmeskedjél, és elvezet téged a növekedéshez, ahol Isten szelleme megnyugszik rajtad. Mert a Szent Szellem azt akarja, hogy növekedésnek induljon Isten jelenléte az életedben. És Krisztus nem csak az emberi szükségekért volt fölkenve. Látsz olyat, hogy egy helyen Jézus egy ember gyógyított meg, és senki más nem gyógyított meg? Ezért kell figyelnünk arra, hogy a szolgálónak a kenete nem azért van, hogy kiszolgálja a népet, hanem azért adatik Istennek a jelenléte, hogy Isten az Atya terve megvalósuljon az életben. Ez is a humanizmusnak a csapdája és a nyomása a szolgálókon, hogy mindenkit kiszolgáljunk. De Jézus nem szolgált ki mindenkit. Pál nem szolgált ki mindenkit. A Betesdánál egy ember gyógyított meg Jézus. És ott volt a többi nyomorult ember. És nem mondta azt, hogy szeretlek benneteket, és bennem van Isten szeretete, meggyógyítalak. Nem. Mert Isten tudja, hogy miért kellett azt az egy embert meggyógyítani, és kész. És ha nem értjük meg ezt a szeretetnek, ezt a munkáját, tönkre fogunk menni. Bele fogunk rokkanni a kereszténységünkbe. Mert mindenkit akarunk szeretni. Amúgy maximum 2-3 emberrel bírsz kijönni. Lelkileg. Egy idő után mondjuk egy szolgáló 50 ember lelki gondozó, egy szolgáló 50 ember mondja rá a panaszt, egy idő után lelkileg tönkre megy. Azért van annyi elmebeteg és skizoid pásztor. Tönkre ment a lelkeknek a meghallgatásából. Önmagában az, hogy a lelked mennyit bír, azt Isten tudja. És a Szent Szellem tudja. Mert van úgy, hogy egy ember csak 2 ember lelkét tudja bírni. Van úgy, van olyan ember. És aztán nem kell rápakolni 10 embert. De azt sem szabad csinálni, hogy te fölveszed a világ terhét, és mindenkinek elmondod, hogy mi a jó, mi a rossz. Mert lehet, hogy Isten meg azt akarja, hogy fogd be a szádat, és nem mondj tanácsokat, hanem hagyd tanácsoljon először téged Isten az ő jelenlétében. Annyira könnyen adunk tanácsokat embereknek. Tehát Krisztus nem csak emberi szükségekért volt fölkenve. Minden, ami itt van a Földön, a Szent Szellem birodalma, az Isten királyságára vonatkozólag, az láthatatlan. Gyertek velem az egy Zsidó 11-hez. Zsidó 11. Láthatatlan. Isten szellemét látta valaki? Nem látta senki. Na, látjátok. Senki nem látta. Senki. Olyan dolgokról beszélünk, amit csak szellemi szemekkel lehet meglátni. Elérkeztünk arra a pontig, hogy innentől kezdve nem lesznek fogódzók. Olyan vonatkozásban is légét fogom hozni, de nem tudom bebizonyítani. Sőt, nem is akarom a Tamásnak bebizonyítani, hogy Tamáskám, tényleg Jézus ő. És tényleg föltámad. Tehát a lelkedet nem akarom bebizonyítani a lelkednek, és nem akarom, hogy a bizonyítási kényszered alá vigye engem. Zsidó 11.2. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Amen. Tehát mindaz, ami a világban van, mindaz a láthatatlanból állott elő. Az Isten fia, amikor lejött a földre, a láthatatlanból jött elő. A szeretet ő benne a láthatatlanból jött elő. Látta már valaki a szeretetet? A hitnek mindig természetes a természet fölötti. Az Isten jelenlétének természetes a természet fölötti. Nekünk nem természetes. És azt mondja itt az ige, hit által érted meg. Hit által érted meg, hogy minden, ami van szellemi az életedben, az a láthatatlanból jött elő. A hit az, ami lát. És azt mondja János 1.3, hogy minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Minden Krisztus által lett, ami lett. Minden. Ha azt mondod, hogy mondjam meg, hogy, mi van a természet feletti világban, elmondom. Ha van helye a természet feletti világnak, helyei, és van szellemi kiterjedése, nagyon gyorsan, van három ég, van föld, és van mélység a föld alatt. Rendszeresen kell erről beszélni, hogy a hétköznapoknak a szürke világi korszakában a világ el ne nyeljen bennünket, hogy van több, mint a munkahelyed. Van szebb hang, mint amikor megkapod az SMS-t, hogy megérkezett a fizetésed. Vagy a segélyed. A királyság, a szellemi kiterjedése, az királyságban van a Szent Szellem, a szellemi lények és az egyház. A sátán munkája, direkt nem Isten, nem a sátán királyságának hívom, és a Seol, a holtak helye, és az X ideig lesz, aztán átalakít mindent Isten. Tehát ezek körülmények, körültünk lévő dolgok, csak hogy beleteszlek téged a szellem birodalmába. Na most, ha azt mondod, hogy Lajos, szeretnék még többet megtudni Isten jelenlétéről, kezdjük ott, hogy maga a kereszténységnek a fő személye az atya, nem a fiú. A fiú azért jött, hogy összekössön az atyával. De a fiú nélkül nem tudsz az atyához menni. A fiúnak az a neve, hogy Jézus Krisztus. A Jézus azt jelenti az a szó, hogy Jákve, tehát Isten, aki van, aki volt, aki lesz, a szabadító. Ezt kapja Józseftől és Máriától. A Krisztus nevet nem tőlük kapta. Ez az atyától kapta ezt a nevet. Ő született. És a neve azt jelenti, Krisztus, egyébként úgy kell ejteni, hogy Messiás, fölkent. Tehát a te uradnak a neve szabadító fölkent. A te uradnak a neve fölkent. Ha imádkozol, a fölkenthez imádkozol. Ez a neve. Ez nem csak egy név, pozíció, tisztesség és munkanév. Ez a neve. Felkent. Ő, amikor valahova megy, ő a kenetéből megy, Krisztus. Fölkenthez imádkozunk. És amikor te megvallod, hogy Jézus Krisztus az életed ura, akkor Jézus kenet az életed ura. A fölkent az életednek az ura. Akin van a kenet, és aki a kenet. Kösd össze Krisztust a kenettel, ne az érzelemmel. Krisztus a kenet. Ezért a kereszténység egyenlő fölkenetettséggel. A kereszténység lényege a kenet. Azaz, pontosabban a fölkent. Amikor mélyebbre mész bele a kenet tanításába, egyre jobban fogod érezni Isten atmoszféráját. Minél több héten keresztül olvasod az igéket a kenet működéséről, annál jobban szabadul föl a szíved a materializmus alól. Csinálj ilyen böjtöt, hogy csak a csodákat fogod olvasni. Egy-két hónapig. Föl fog szabadulni a szívedben a csoda, a várás. Mert a szellemed erre van születve. Ezért szült. Azt mondod, Lali, hát csoda, csoda, hát van más is a Bibliában. Amikor megtértél, neked kötelező volt egy csodában hinni, hogy Isten szelleme, örökkévaló szellem által föltámasztotta Isten jelenléte a fiút. Innentől kezdve csak csodákban kell hinni. Mert az, hogy te hiszel egy személyben, akit nem látsz, és él, ez csoda hit. Hogy egy ember föltámadta a halálból, aki egyébként Isten is volt. A fölkent lett ő, és a fölkent volt. A Szent Szellem, miután Krisztusba tett bele, azt mondja Efézus 3-ban, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben. A fölkent lakjon hit által a szívedben. Miután beléd került a fölkent hit által, a kenet beléd került, akin van a kenet, innentől kezdve hit által működtetik Isten ereje az életedben. Működtetik, amely működteti a kenetet a szívedben. Mert benned lakik a fölkent. Már nem kívül van a kenet, benn van az emberben a kenet. Teljességbe vezet bennünket a szellem. Nem a részbe visz be bennünket, a részbe vagyunk benne. De a teljességbe megyünk bele. Nem a teljességbe van benne, rész szerint adatik a kenet, de az növekedése van elhívva az életedben. Először újjászületsz, aztán betöltekezel Szent Szellemmel, aztán pedig a Szent Szellem át akarja venni az irányítást, gyümölcsöket akar létrehozni, mert a Szent Szellem gyümölcsöket hoz létre, aztán pedig karizmákat akar adni, és aztán pedig a karizmákban pedig növekedni lehet. Ez a papi elhívásodnak a területe. És akkor még nem beszéltünk arról, ha te szolgálati ajándék vagy. Az egy más dolog. Tehát Krisztusban a fölkentben van a kenet és a teljesség. Na most, hogyha ezt még mélyebbre visszük, bontjuk, Krisztus nagyságát túlhaladhatjuk. Tehát, hogy mi amennyit csinált csodát. De a minőségét a fölkentnek, azt aki egyszülött, elsőszülött, ezt nem tudjuk überelni soha. De viszont tudunk csodákat tenni, ugyanolyat, mint ő, mert ugyanaz a kenet lett bennünk, mint ami benne van. Hát tőle jött, dicsőség Istennek. Amikor nincs az Isten jelenlétében megtapasztalásod az újjászületés, vagy a nyelveken szólás után, akkor van a megrekedés. És általában ezt kiszokták pipálni a keresztények, újjászülettünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, és akkor már mehetünk is. Itt történt a megrekedés általában egy ember életében. Utána nem tapasztalj meg rendszeresen a betöltekezést Isten jelenlétével. Mire gondolok? Akár az igazságosságnak a kenete, akár a békesség kenete, akár az öröm kenete nem tudja például megérinteni az embert, ez Isten királyságának a három pillére. És nem is beszélek arról, hogy most ugráljál, fejen álljál, stb. Hanem csak általánosságban beszélünk a dolgokról. Fú, még sok minden kell beszélnem. Lukács 4-hez gyertek velem. Lukács 4. Itt mondja el Jézus a propaganda beszédét. Jézus mondja a Lukács 4-1-től. Jézus pedig a Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és vitetett a szellemtől a pusztába. Ugye 4-1. Aztán 14. Jézus pedig megtérve szellem erejével Galileába, vagy a pusztából Galileába, híre ment néki az egész környéken. A Szent Szellemmel ment be, és a Szent Szellem erejével jött ki. Tehát különbség van, amikor valaki a szellemben van, és amikor valaki erővel van fölruházva. Erről majd bővebben. Nem tudok hirtelen mindenről beszélni. Szerintem ez sokáig fog lenni még ez a kenetről szó. Isten jelenlétéről. Aztán. És tanítja azoknak zsinagógáiban. Tehát a kenet mit csinált vele? Az erő tanított az erőből. Tehát amikor ilyet olvasod, Jézus tanított. Azt a Szent Szellem miatt tanított. Tehát nem azt csinálta, hogy berohant a zsinagógába, és az összes beteget a középre állította, szombaton, hogy szokta csinálni, brahiból, és akkor utána meggyógyítja, tanított. Mert a kenetből tanítani kell, hogy megértsék a kenetet. Azért kell tanítani. Figyelj! János azt mondja, hogy a kenet tanít. De nem azért tanít a kenet, hogy te nagyon okos legyél, hanem hogy használd azt, amit Isten ad neked. Kenetből. Vagy a kenet tanít, vagy az agyat tanít. Még egyszer. Vagy az elmét tanít az igéből, vagy a kenet tanít. Át kell rendezni mindent, kenet alá kell tenni. Hogy a kenet tanítson. És ki kell dobni mindent, amit nem a kenet tanított, tradíciót. Figyelj, ezt csinálom én is. Mutatja az Úr, hogy ezt kimondta. Nem tudom. Hát akkor nézd már meg az igébe. Volt két vagy három bizonyság? Nem. Hát akkor ülj le. Tanítani akarlak. Isten őrizt, hogy olyat csináljak, az életemben olyan helyzetet csináljak, amiben nincs benne a Szent Szellem akarata. Most nagy dolgokról beszélek, nem az, hogy kimenjek-e vécére, vagy nem menjek vécére. Kinyissam már a hűtőt, vagy ne nyissam ki a hűtőt, ahogy csináltam fiatal keresztény koromban. Aztán úgy döntöttem, nem leszek bolond, tehát abba hagyom ezt a hülyeséget. És tanította azoknak a zsinagógáikban, dicsőítetvén mindenektől. És minden Názáretből fölnevelkedett, bement szokása szerint szombaton a zsinagógába, felállt olvasni, és adták neki Ézsaiás prófita könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyitotta, ahol az van írva. Az Úrnak a szelleme van én rajtam, mivel hogy fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szüveket meggyógyítsam, a foglyoknak szabadulást hirdessek, a vakok szemét megnyílását, szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen. Mi az első dolog, amit csinált? Nézd meg. Mi az első dolog, amit csinált? Hirdette az evangéliumot. Ez az első dolog. Kihirdetés. Mi a propagandája? Mi hogyan működik a kenet Jézus szolgálatában? Hirdeti. Hirdet valamit. A kenetnek ez a megnyilvánulás a legfontosabb először. Kihirdetés. Mert mi azt várnánk, hogy tegye ránk Jézus a kezét, gyógyítson meg mindenből, üzdjön ki minden démont, adjon nagyon sok pénzt, és már mehetünk is. Na, de ez nem így van. Hát először meg kell értened azt, hogy a kenet először tanítani akar téged. Ki akar hirdetni dolgokat az életedbe. Meg akar változtatni téged. Ezt meg kell értened, hogy miből kell megváltoznod. Hogy kenet alá kerüljél. Amen. A prédikációban, ha kenet van, akkor az embereket bátorítja. A tanítás pedig azért van, hogy a kenet alá kerüljél. Nem azért van a tanítás, hogy okosabb legyél, hanem hogy mindaz az ige, amit a prédikátor vagy a tanító mond, az beüljön, kenetté váljon, tehát a Szent Szellem jelenléte megvalósítja az életedben. Tehát az igazságok, azok szellemek. Tehát maga az az igazság szó, ugye kettő fajta igazság van a Bibliában, több fajta, de hogy kettő, a Szent Szellemnek kettő munkája van, a megigazoltság igazsága, tehát a jogi igazság, és van a valóság igazsága, ami a hazugságnak ellentétje. Ez szellem. Azt mondod, bizonyítsen be. Azt mondja Jézus, eljön hozzátok a Szent Szellem, és elvezetiteket minden valóságra, igazságra. Tehát a szellem munkája, a kenet munkája az, hogy valóságban tudsz élni. Kijelentésben tudsz élni. Amen? Nem az elméddel. Azt mondja Antiókiáról. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, amely Istvánért támadott, mindjárt megnézzük ki ez az István, nagyon érdekes, hogy milyen szellemben volt ő, eljutának Feníciáig, Ciprusig, Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük néhány ciprusi és ciréniai férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szólának a görögöknek hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lettek. Elhatott pedig a hírő felőlük jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig, ki mikor odajutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett és inté mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert Jámbor szent szellemmel hittel teljes férfi volt ő. És nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tárzuszba, felkereste Saulust, rátalálván elvivén őt Antiókiába. És lőn, hogy egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, tanították a nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Amen. Mit jelent a keresztény szó? Semmi köze nincs a kereszthez és a kereszténységhez. Azt jelenti, keresztinek lenni, Krisztiános eredeti jelentése felkent hívei. Krisztus párti, Krisztushoz tartozó, Krisztusi. Tehát a keresztényeket először úgy nevezték, hogy Krisztusiak. Szó szerint azt jelenti, felkenettek. A Krisztus szóból nevezték el őket. Meg vannak kenve. Beszélt Sámuel bácsi Anna nénihez. Te hallottad, mi volt a gyülekezetben, ahova nem járunk? Meggyógyult Teodor bácsi. Tényleg? Hát igen, azok ott keretesek, ezt csinálják. Nem a keresztények mondták, hogy ők kenetesek, hanem a hitetlenek. Látható volt a kenet megnyilvánulása. Tehát vissza kell állni a tradícióból a felkentbe. Hogy elnevezzenek bennünket felkeneteseknek. A kereszténységnek az egyik célja, sok célja van, az, hogy keretes legyél. Kenét legyen az életeden. És ha újjászülettél és vízkeresztséged van, onnantól kezdve elindul ez a folyamat. Aztán, ahogyha megérted, hogy pap is vagy, onnan pedig még egy hatalmas nagy ugrással tudsz növekedni a kenetben. Mert a vízkeresztség az első terület, majd mindjárt megnézzük, ahol a kenet bejön az ember életében. Na, hol tartunk? Igen. Most nézzük meg az antiochi gyülekezetet, hogy miért nevezték őket krisztusiaknak, ami ide van írva, én arról tudok csak beszélni. Nézzük akkor. 20-as verszak. Hát, mivel nem voltam ott, elnézést. Én kérek elnézést. Legközelebb oda is elmegyek. Voltak azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfiak, akik mikor Antiókiába bementek, szólának a görögöknek hirdetve az Úr Jézust. Tehát az első dolog, amit megtapasztalunk, hogy hogyan lettek ezek kenetesek ebből az összefüggésből, hogy hirdették nekik az Úr Jézust. Az Úr Jézus. Tehát, hogy az életüket szakítsák ki a függetlenségből, és legyenek függővé, az életüket, az lelküket, a gondolatokat, a sorsukat tegyék az Istennek a tekintélye alá. Ez az első dolog, amit látunk. Az Úr Jézust, ezt az ember Istent hirdették, aki itt volt a Földön. Aztán, amen. Aztán a másik. Úrnak keze volt velük, ez az Úr keze kifejezés, ez ószövetségi kifejezés, ez azt jelenti, amikor Isten jelenléte megnyilvánul valahol. Amikor valaki átadja Jézus Krisztusnak az életét, ott az Úrnak a keze megnyilvánul. Higgyétek el, az, aki valóban megtér, átadja szívét, lelkét, gondolatát Istennek, hogy az életét leteszi, kicseréli az életét, odaadja a lelkét, sorsát, elgondolását, mindenfajta tervét Istennek, annak Isten jelenléte át fog áradni az életében. Először kismértékben, majd utána, ha hűséges hozzá, nagy mértékben. Ez a kulcsa az antiochi gyülekezetnek, hogy Jézus Úr volt az életükben. Azt mondom, ez egy nagyon egyszerű üzenet. Egyszerű? Tényleg? Halleluja. Isten úrrá tette az ő fiát abba a gyülekezetbe. És a gyülekezetben mindenki őszintén, tiszta szívből Jézust Úrnak vallotta meg. Nem voltak mutyik, trafik, ügy nem volt, földügy, semmi nem volt. Ott egyetlen egy személy volt az Isten, Jézus. Amen. Ez az alapja az antiochi gyülekezetnek. Hogy tiszta szívből, őszintén, korrektül átadták az Úrnak az életüket. Nem volt utána az, hogy nem lehetne, Uram, mégis. Mi lenne, ha? És az Isten jelenléte a kéz, az megjelent ott. És nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Ez két dolog. Megtérni és hívőnek lenni. Két különböző dolog. Azt mondod, bizonyíts be. Nem bizonyítom. A megtérés azt jelenti, hogy a szívedben a felfogó képességed megindul, beindul. A második pedig, erről sokat beszéltünk, most nem beszélek erről, a második pedig, hogy hittek. Hitre jutottak. Elkezdődött a hit a gyülekezetben. Ez egy valódi hit volt. A hitnek a szelleme, hitnek az atmoszférája megjelent a gyülekezetben. És az emberek valódi hitben voltak. Hiszem, hogy nem csak abban, hogy az Úr Jézus, Jézus az Úr, a mindenek fölött való király, az uralkodó, hanem abban is hittek, hogy Isten jelenléte ott van. Mert az Úr kezének megnyilvánuló jelenléte ott volt. Elhitték az Isten jelenlétét, akarták Isten jelenlétét, és a hit az mindig a természet fölöttivel kapcsol össze. Nem csak hittek abban, hogy lehet nagyobb házuk, kisebb lakásuk, nagyobb kredencük, hanem abban hittek, teljes meggyőződéssel, megtértünk az Úrhoz, elfogadtuk őt megváltónak, és hittek abban, hogy Isten keze van rajtunk. Ez egy azonos, a kenetnek magának van, a Szent Szem jelenlétének önazonossága. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten jelenlétébe lépsz, akkor Isten önazonosságába lépsz bele. Nem más emberré leszel, hanem Krisztussivá változol. Nem új vallási, tradicionális valakivé válsz, hanem szellem által Krisztussé leszel. Fölkentes leszel, dicsőség az Úrnak. És amikor ezek az emberek megtapasztalták, és elmondták neki, na ez Isten keze, rajtatok van Isten keze, akkor erre azt mondták, ámen, ez nekünk kell. És az egész életünket végig akarjuk ez a kéznek a jelenléte alatt élni. Elhalott pedig a hír felőlük, hogy jeruzsálemi gyülekezet fülében lementek. 23-as verszak. Amikor oda jutott, látta az Isten kegyelmét. Látta az Isten kegyelmét. Nem sokat akarok erről beszélni, de egy szolgálati ajándék látja azt, amikor Isten jelenléte, vagy a jelenlétnek a megnyilvánulása, Isten szeretete egy emberen rajta van. Látható az szellemben, hogy ki milyen szellemben mozog. Látható a szellemben az, hogy egy közösségen milyen szellem van. Milyen jó szellemek vannak. Most ne hagyjuk a ördögöt, tudom egyből az gondolat, hogy így van. A démonok. A jó szellemet, a Szent Szellem ajándékai a jó szellemet is meg tudják mutatni, nem csak a démonokat bennünk, hanem a jó szellemet, a friss, kedves Szent Szellemet Istennek. Dicsőség az Úrnak. És ezek az emberek látták, a kegyelmet is lehet látni. Mert a kegyelem egy kenet, ez Isten jelenléte a kegyelem. A kegyelem az nem egy fogalom, hogy akkor most szeret Isten, és akkor az egy fogalom, és benne van a szíved egy fogalom, kis vitrínbe. Nem, a kegyelem Isten szeretetének a megnyilvánulása. Egyébként elmondom, hogy Isten meg a szeretet. Tessék, rövide kötöttem. Ahol Isten jelenléte van, ott Isten szeretete is van. Lehetetlen, hogy Isten bejön valóba, és kihagyja a szeretetét. Elnézést. De majd jön be. Melyikor? Pár év, és el fogod hinni, és szeretni fogod az Ura teljes szívedből. Át fog áradni. Nem, amikor megjelenik az Úr keze, megjelenik az Isten kegyelme is. És mire adatik Isten kegyelme? Hogy kenet alatt legyél. Hogy kenet, Isten jelen, most a kenetet úgy vent, ahogyan definiáltam, Isten megnyilvánuló jelenléte ott legyen az életeden. Ne arra asszociálj, hogy akkor most jókat fogunk extatikus élményben lenni, nem megyek bele. Nem erre gondolj, hanem arra gondolj, hogy Isten jelenléte nem csak, hogy ilyen ábrándos dolgokban lesz benned, hogy egyszer láttad már, hallottál, álltál olyan mellett, aki már hallotta, hanem egyszerűen meg fogod tapasztalni, hogy az Úr Jézus Úr az életedben, kicserélte a bűneidet az ő igazságosságára. Érezni fogod azt, hogy méltó vagy rá. Érezni fogod azt, hogy Isten keze ott van a családodon, a munkahelyeden, mindenhol. Érezni fogod azt, hogy jól mennek a dolgok az Úrnál, az Úrnál. Fizikailag lehet, hogy nem látjuk, de te hiszel benne, és ez a lényeg. Tehát és Istennek az a terve, hogy utána pedig hitre jussál. Hitre, hogy elhidd ezt, hogy ami következik, az is jó lesz. Amen. Hogy a kenet ott van már, higgy a kenetben, higgy Isten jelenlétében, higgy a kenetben, kenetes vagy. Amen. Kenetes vagyok. És azt mondja itt, hogy a kegyelmet látott és örvendezett, fölszabadította az Isten jelenlétét Barnabásban az, hogy meglátta azt, ami ott folyik Antiókiába. És ezáltal lecsekkolta a szelleme, azt a szellemet, ami ott volt Antiókiába. Miért örült? Nem azért örült, mert csak betetekezett Szent Szellemmel, hanem a szeretetnek a kiáradása volt Barnabásban. Örült annak, hogy ugyanabban vannak benne, mint ő. Halleluja. Amen. Amen. Mert akkor hallgatok egy tanítást, és annyira örülök, amikor látom Isten kegyelmét a tanításon, és élvezem a tanítást, és ez olyan, a kenetet nem érzem, csak tapasztalom, mint a mézet ennék, édes, jó esik a lelkemnek, hogy kimondja az igazságot. Amen. És ezek is látták, hogy ki van mondva az igazság, ott van rajtuk Istennek a megnyugvó keze, és e kezének pedig van megnyilvánulása, nem csak kezeket látnak, meg folyókat, meg nem tudom miket, álmodoznak dolgokról, hanem ott van Istennek a megnyilvánulása, mert megjelent a hit. Megjelent a hit szelleme a szívekben, azt mondja Isten igéje. És látta ez Barnabás, nem csak azt látta, hogy nagyon aranyos testvérek, halleluja. De jó, sokan megtértek, halleluja. Nem, sokkal több volt. Ott volt rajtuk Istennek a kenete. Na most az antiochi gyülekezet Jeruzsálemből jött. Azért tudták ezt átvenni, mert zsidók között voltak. És erre rá fogok térni, hogy az, hogy egy zsidónál megjelent Jézus, egy zsidó családnál, vagy a pusztában tömegek ott vannak, és látják Jézust, ők várták a messiást. Ők teljesen tisztában voltak azzal, hogy a kenet mit tud létrehozni. Nem gyártottak teológiát, meg tradíciót a kenetre, hanem tudták már évszázadok óta, hogy mit hozott el már Mózes szövetség alatt, Dávid szövetség alatt a kenet, és emiatt tudtak kenetet venni, mert ők tudták, meg voltak tanítva arra, hogy a kenet mit csinál az Ószövetségből. Mert ugyanis a kenet az nem újat hozott, az új szövetségi kenet, hanem folytatta mindazt a munkát, amit elkezdett Ádámnál a kenet. És mindjárt meg fogom mondani azt, hogy igazából nekünk, na mindegy, nem megyek bele. De a lényeg az, hogy csak lépésről lépésre. Tehát Isten azért tudta őket fölkenni, és azért nevezték őket fölkentnek, mert Jeruzsálemben megtanították őket, átvették azt a friss mozgását a Szent Szellemnek, ami az új szövetség, de ez ráépült az Ószövetségre. Értitek, mit mondok? Mert ugyanis, hogyha te nem érted az Ószövetségben a kenet, hogy működött, akkor az új szövetségben sem fogod tudni venni a kenetet. Ez komoly dolog. Ha nem érted meg a kenet, mit tanít az Ószövetségben? Dávidnál, nézzük, Ádámnál. Ádámon ott volt Isten jelenléte. Ábrahámon ott volt Isten jelenléte. Kettő között ott volt Noé. Akkor Dávid, Mózes, és aztán jött Jézus. Tehát, hogy ezeken az embereken ott volt Isten elhívása, fölkenetése. És nem fogod megérteni Jézus fölkenetését, ugyanis ez a messiás szó például, ha végignéz az Ószövetséget, hát ez nem annyira tündököl. Tehát, hogy elkezded az Ószövetséget olvasni, akkor nem lesz egyértelmű minden. Miért, amikor olvasod az apcsába, hogy Péter elővette egy igét a messiásról, neked olyan egyértelmű volt? Igen, olvastam, valóban. Igen, ott a Zsoltárokban valóban Jézusra gondol a 22-es Zsoltárban. Nem volt egyértelmű. Néztél, mint Rózi a moziba, hogy most mi, hogy kerül ide? Kiszakít egy igét? Miért pont azt az igét szakítja ki Dávid? Hát mit képzel magáról? Miért tudta azt az igét betenni oda Péter, amikor elkezdett prédikálni? És beszélt arról, hogy kicsoda az Úr, nem Dávid az Úr, hanem Isten fia az Úr. Akkor miért tudta azt az igét oda betenni? Hát azért, mert kenete volt. Fő volt kenve Dávid, és a messiás kenetéből volt fölkenve. Az antiochi gyülekezet nem azért tudott kenet alatt lenni, mert oda ment egy apostol. Hanem azért, mert megértette az Ószövetségből, hogy a kenetnek mi a mozgása. És a szellemi törvényszerűségeket tanítottak ott a kenetről, mert pünkösd volt, lejött a kenet pünköskor, és abból a kenetből tanítottak, a pünkösdi kenetből. A pünkösdi kenetből tanítottak az apostolok. Megértették az új szövetség új mozgását. Az új hullámát. Azt kérdezett, hogy hol van Isten jelenléte? Van Istennek egy nem látható jelenléte, mindenhol ott van, és van egy megnyilvánuló jelenléte. Ha elmondom, hogy most üdvtörténetileg, akármennyire nem érdekel, hogy mit látok, de most a pünkösd van. A pünkös korszaka. Tehát a Szent Szellem nem fog még egyszer lejönni. Tehát nem lesz értem, érted az aratás gyülekezetét, visszacsinálva az üdvtörténet, és akkor újra kiárad, Lajosra, fölöttem egy nagy tüzes nyelv lesz, XY látja azt, bejönnek majd innen lakótelepről Józsi bácsi, Rozi néni, stb. Kocsmából idejönnek, és mondják, hogy berúgtatok. Biztos azért, mert ott a kocsmában mellettünk ittatok. Nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen. Joel proféciát felolvasom, nem kell alapozni. Péter azonban előállván, 11-el felemelte a szavát, és azt mondta, zsidó férfiak, mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez tudtotokra. Vegyétek fületekbe az én beszédemet. Nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van. Hanem ez az, amit megmondott Joel próféta, hiszen az utolsó napokban. Innentől kezdve elkezdődött ez a korszak. Nincs vissza a jövőbe ilyen vonatkozásban. Nem kell visszamennünk pünkösdig. Már ebbe a korszakban vagyunk. Isten kitölt, azt mondja Isten, kitöltök az én szellememből minden testre. Idáig, nem is akarom tovább. Kitöltök az én szellememből minden testre. Ez a korszak a pünkös korszaka. Az a korszak, hogy minden testre akar Isten rááradni. Fontos a test. Mert ha nem nincs a testen Isten jelenléte, nem lesz megszentelődés. A papokat is fölkenték a testüket. És azt, aki a paphoz ért, az szent volt. Ha te nem tapasztalod meg Isten jelenlétét, akkor rá kell állnod az igére. És még hogyha vattát köpsz, olyan száraz a szellemi életed, akkor is el kell hinned, hogy a Szent Szellem itt van. Ha egyetlen egy csoda nem történik, amíg ide jársz ebbe a gyülekezetbe, akkor is el kell hinned, hogy Isten képes rá bármikor csodát tenni. Nem attól függ, hogy mit látsz, mit tapasztalsz, és mit magyarázol, miért nincs kenet, hanem Isten igé a lényeg. És innen kell kiindulni. Tehát az ünnepek vonatkozásában pünkösd után vagyunk. Nem a pünkösd előtt. Szellemi értelemben. még egy dolog. Gyertek velem, hogy milyen korszakban vagyunk benne. Ezt csak azért mondom, hogy a hitet megújuljon. Hogy hallod az igazságot, az igazság megszabadít. Bemész abba a korszakba, amiben kell, hogy lenned. Kell lenned. Kiszabadulsz a vallásos tradíciókból. Velem együtt. Hogy nehogy azt gondolt, hogy én annyira szuper felkent lennék. Abcsel 3. Megtörtént egy csoda ebben a zsinagóga előtt. Testvérek, két dolog van, amit az egyház lereagál azonnal. Ha szeretett témájáról van szó, akkor mindenki úgy érzi, hogy ez nem róla szól, ő szeret. A másik téma a kenet, mindenkin kenet van. Ezeket tanítani róla, hogy valóságban megértsük, hogy tényleg a szeretetben hogyan mozgunk, és Isten jelenlétében mennyire vagyunk benne. Ugyanis amikor egy papot fölkentek, akkor két dolog volt, ami egyértelmű látható dolog volt, vagy érzékelhető. A papon a kenet illata, és ahova ment, csöpögött az olaj. Mindent túl teologizálhatunk, és túl spirázhatunk, de az, ha valaki van Isten jelenléte, azt nem lehet letagadni. Ebből vannak a balhék, ha valaki Isten jelenlétében él. Az irritáló, az egyház egyik részére. Ez így volt. Ábrahámnál, Józsefnél, Pálnál, meg a többieknél is, Péteréknél. Tehát aki akarja a kenetet, akarja a Szent Szellem jelenlétét, az irritáló a tradíciós embereknek a szívükben. 3.18. Egyébként azért gyűlöli az egyházban az a szellem a keneteseket, mert az Antikrisztus szelleme megtanítja a prédikátorokat, hogyan kell szellem nélkül élni. És már ott tartunk, hogy nem is kell nyelveken szólni hangosan. Nem is kell használni nyelveken szólást. Egy prédikátor nem szól nyelveken, és nem tanítja az embereket, hogy töltekezzenek be Szent Szellemmel, akkor ott az Antikrisztus szelleme működik. Nekem nem érdekel, hallgass olyan tanításokat, akik nincsenek Szent Szellemmel betöltekezve, de én fiatal keresztény koromban meg lettem tanítva arra. Olyan bibliafordítást akarok olvasni, akik egyáltalán hittek Istenben. Olyan prédikációkat akarok hallani, akik egyáltalán betöltekeztek a Szent Szellemmel az életükbe, és nem próbálnak azért szentségben is élni. És olyan prédikációkat akarok hallgatni, akikben van hit, bizalom Isten felé. És nem a keserű, depressziós, hitetlen tyúkó teológiáját hozza nekem oda bele. Hanem akkor hallgatom, olyan könyveket olvasok, akik kipróbáltak, akik nem buktak el. Ez az én arcpolitikám. Olyat hallgatok, aki hitben van. Olyat hallgatok, aki Szent Szellem jelenlétében van. Olyat hallgatok, aki tiszta. Amen. Be nem tennék olyat a CD-mbe, akiről tudom, hogy nem hisz bizonyos alapvető dolgokban, amiben én nem hiszek. Alapvető dolgok például az, hogy Szentlélek keresség. Hát ezt nem akarom hallgatni. Ha tanítsa azt, aki oda jár. A sok nyulat. Én nem leszek nyúl. Van elég kísérleti nyúl a világon. És nem akarom, hogy ez a szellem bejön rám, családomra, meg a gyerekemre. Amen. Testvérek, a szellemvilágban fekete-fehér dolgok is vannak. Sarkos dolgok is vannak. Nem mondhatod, de szeressük minden prédikát. Hát szeressed. Meglátjuk a szellem életedet, hogy mindenkit befogadsz. Éveken keresztül hallgattam negatív magokat. Éveken keresztül. És évek kellettek ahhoz, amíg azokat kiszedtem magamból. Elég depressziós vagyok hétköznapomban, nem kell még, hogy depressziós prédikátot hallgassak, nem? Örülök, ha magammal jobban vagyok, nem kell még, hogy ilyen embereket hallgassak, aki nincs hit. Kenneth Hagin azt mondta egyszer, csak így elmondom, annál mondom. Na, menjünk az igébe. Halleluja. Azt mondta, megnézi prédikátort, végignézi, hallgatja, néhány kis időt mondott, megmondja, hogy el van-e hívva, és van-e rajta kenet, vagy nincs. Ha tanít, akkor tanítói kenet, ha prédikál, prédikátói kenet, ha pedig imádkozik gyógyítás, gyógyító kenet. Tudod, hogy miért? Azért, mert kenetesek kötött nőtt föl. 40-es éve, hogy gyógyító mozgalomban. Meg tudja különböztetni. Most a mai egyházban az a gáz, hogy úgy dövünk föl, hogy nem látunk ilyet. És akkor mondod a fiadnak. Volt egyszer régen egy bácsi, aki ott volt Isten nagy-nagy jelenlét. Bement az erdőbe, jött a farkas, mind megette. Most ebből a fiad, a lányod nem él meg. Tényleg, apu? Ilyen volt régen? És ma mi van? Ez komoly dolog. És képzeljétek azt el, hogy Korintusban azt mondja Pál, ha bemegy közétek egy hitetlen, ti profétáltok, az tédre rogyik, bemegy békába, és megtér, és megbevallja a bűneit mindenki előtt. Most képzeld azt el, hogy ilyen szinten volt az egyház. Testvérek, nem az volt, hogy lelki gondozó, aki prostituáltakhoz jár, és szeretem, és simogatom a fejét, hogy el ne menjen a gyülekezettől, aki érett keresztény létére, prostituáltakkal van közösségben. A nívó lement. A nívó. Meg az, hogy járogatunk a gyülekezetekbe. És akkor a gyerekeink járogatnak. Hol ezzel, hol azzal. Ilyen nem volt. Ilyen nincs. Kipróbáljuk, milyen a szex ezzel, azzal. Aki jó a szex, összeházasodott. Tehát nem voltak ilyen dolgok. És úgy belecsapok úgy. Nem volt ilyen. Ott Jézus Úr volt. Nem a test, Jézus Úr volt. 17-es verszak. De most, atyám fény, tudom, hogy a tudatlanságba cselekedtétek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, abikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, hogy Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak a színétől. Amen. Tehát azt mondta ezeknek az embereknek Isten szelleme, onnantól kezdve, hogy bűn bocsánat megvan. Onnantól kezdve egy új korszakba lép be. Nem a bűn bocsánat korszakába csak, hanem a felüdülésnek a korszakába. Szó szerint felfrissülés korszakába. Tehát most a felfrissülés korszaka van a bűn bocsánat után. Az egy másik dolog, hogy a kenetet nem lehet keverni. Tehát a kenetet nem lehet bűnnel keverni. Az egy másik dolog. De most, ha tisztán, vegy tisztán nézzük a dolgot. Mostani korszak a felüdülés korszaka. Tehát itt most, ebben az atmoszférában mindenkinek hitre kellene jutni abban, hogy Istennek a jelenléte általában, általános jelenléte nagy fokon kéne itt lennie. Hitre kell jutni abban, hogy a dicsérő csapat együtt Isten jelenlétéből énekel, és a jelenlétére kiárad, a dicsérő csapat dicséretére, jelenlétére az Isten jelenléte. Hinni kell abban, hogy a gyülekezet növekszik. Hitni kell abban, hogy Isten megnyilvánul a kezével. Amen. Halleluja. Használ a kenetre Isten igéje, tehát amikor azt mondták az Ószövetségnek egy hívőnek, hogy kenet, akkor tudta, hogy az olajjal van összefüggésben, vagy a fűszerekkel. Mert ki kellett kenni. 2 Mózes 30 alapján. Na most, ha azt mondjuk, hogy kenet, akkor van egy másik része is, nem csak a messiás jelentése a kenetnek, hanem beken, bedörzsöl. És ezzel kapcsolatban a Jelenések 3.18-hoz gyertek velem. Mutatom, hogy milyen korszakban élünk. Jelenések 3.18. Az utolsó egyház, azt mondják, ha nálam okosabbak, hogy ebbe vagyunk mi benne. Bár ebben nem nagyon hiszek, de azért van benne, lehet, hogy van benne némi igazság. Megint nem a Tamás beszél belőlem, tényleg, Laodic? Nem a Philadelphia? És mi, hogy a Philadelphia? A Laodicébeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű, az igaz bizonyság, az Isten teremtésének a kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te nem vagy hideg, és nem vagy hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak és a mezítelem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ez a hit. Fehér ruhát, hogy öltözeted legyen. Ez a megigazultságnak az ajándéka. És ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Amen. Az utolsó idő a mi egyházunknak a legnagyobb üzenete az, hogy meg kell kenni a szemünket. Mert az hiszi, hogy lát. Ezért van a kenetre szükség, hogy lássunk. Nem azért van önmagában szükség a kenetre, hogy én bebizonyítsam, hogy én Isten nagy embere vagyok. Vagy bebizonyítsa a gyülekezetünk, hogy itt Isten van, ez Istentől van ez a gyülekezet. Isten áldott meg engem. Nem ezért van szükség, hogy lássunk. Ugyanis ez a korszaknak az a fémjele, hogy azt gondolja, azt mondja, hogy gazdag. Azt mondja, hogy ő neki nincs szüksége kenetre. És vak. Talán ez az a téma, amit soha, szinte soha nem hallottam olyat lyuk szájából. Nagyon ritkán, nagyon tisztelt a kivételnek. Hogy egyszerűen nem érzem Isten jelenlétét az életemben. Itt mindenki mindent érez. Mindenki tele van Szent Szellemmel. Mindenki Isten jelenlétében tocsog. ébredések, egyik a pokolba, a másik YouTube-on nézem, a mennybe, a harmadik a Plutón, a mit tudom én, hát mindenki valahol. Mindenki. Itt senkinek szükség, nincs szüksége semmire. Itt mindenki annyira jól van. Itt mindenkinek annyira megy az ima élete, kijelentés a Bibliából, barátság, buli, fanta, haverok, minden jó itt, minden. Ez a Laodicea. Nekünk nincs szükségünk semmire. Nem, Lajos, nem, te nem érted, itt van a kenet bennem, mindenem megvan. Akiket én szeretek, megfedem, megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg. Ími az ajtó előtt állok és zörgetek. Ott áll Jézus a gyülekezetünk előtt, zörget, és ezt mondja, kend meg a szemedet, védj kenetet, mert nincs kenet az életedben. Vegyél kenetet. Kend be szemeidet szemgyógyító írral, hogy láss. Én, akiket kedvelek, itt eredetiben a, nem az agapé szó van, hanem a fileó szóból van képezve, tehát a baráti szeretek, akiket barátkozni akarok, megfedem és megnevelem, légy buzgó tehát, térj észre, változtasd meg a gondolkozás módodat. Na és ez a gond, hogy a kenetet meg kell érteni. Tehát most hallod azt, hogy ilyen kenetről beszélek. Hazamész, és ha nem változott meg a szellemed, hogy mennyire súlyos a messiással kapcsolatban a kenettel, ez a legfontosabb dolog a szellemi élet, egyik legfontosabb, akkor nem vagy megtérve. Mert az van megtérve, aki a kenetre teszi a hangsúlyt az életébe. Nem a proféciára, nem az evangélizált, hagyd abba a profétálásnak a nem tudom milyen majmolását, vagy a nem tudom milyen szellemi munkádat. Először legyen rajtad kenet. Nem lehetett a főpapnak és a főpap Lévinek a törzsében, a fiaknak, Áron fiainak, nem lehetett szolgálni úgy, hogy nem voltak fölkenve. Nem lehet. Nem lehet. Ez a pogány örökségünk az, hogy mi megyünk kenet nélkül valamit csinálni. És a kenet, ha kenet van valakin, a kenet az megváltoztatja őt. Először látni fog. Aztán meglátja azt, hogy neki kell ruha, megigazultságot megérti, a megigazultság kenetét, mert a megigazultság is egy kenet. És aztán pedig megérti azt, mi volt az első? Hit, hogy hitre van szüksége. Mert nincs hite. Ha te azt mondod, hogy neked van hited, hazudsz. Mert ha lenne hited, most nem a üdvösségbe tett hitről beszélek, hanem a hegyeket mozgató hitről, akkor te neked már mozgatva lettek volna a hegyek az életedbe. És oda mentünk volna hozzád, és megkérdezte, hogy hogy csináltad? Erre azt mondta, hogy de már az én életemben ezben... Nem erről beszélek. Hanem arról beszélek, hogy egy ördögi emberhez, oda, mint Tim Smith Wigglesworth, mindenki félt, 5 férfit félredobott, és azt mondta hit által, nem kenet által, hit által, az igébe tett hit által, hogy Jézus nevében menj ki belőle, és 37 démont ki tudott tűzni abból a nőből. Megszabadult, lejött a nő, együtt vacsoráztak. És megkérdezték Wigglesworth-től, hogy tudtad ezt megcsinálni. Erre tudod, mit mondott? Eszembe jutott az az ige, nagyobb, aki bennem van, mint aki a világban van. Ezért használtam azt az igét, és kiűztem a démonokat. Na. Nem abban van a nagy dolog, hogy itt mit tudunk. Hanem, hogy mi, hogy tudjuk a propaganda beszédét Jézusnak bemutatni, hogy megszabadítjuk a foglyokat. Megmutatom ezt a szögleszörtös témát. Ha megléped az egyszerű hitlépéseit, és ha eljutsz ennek a hitnek a határára, azaz a végére, akkor nagyon gyakran a természet feletti hit fog működésbe lépni. El kell juttatni bennünket Istennek a végére a dolgoknak, hogy a természet feletti hit meg tudjon nyilvánulni. El kell juttatni az érzelmi kiégésedhez, hogy Isten szelleme megmutassa, hogy ő meg tud gyógyítani. El kell jutni odáig, hogy lenullázódsz anyagilag, hogy újra higgy Istenben. Most nem átkot akarok, hogy most veszítsd el a javaidat. Ne érts félre. De sokszor akkor tud valaki hitre jutni, ha elveszített mindenét. Mert addig, amíg valakinek van valamilyen, ő abban sajnos jobban bízik. Na mindegy, ismeritek a sztorit. Habcsel 10.38. 37-től felolvasom. Ti ismeritek ezt a dolgot, amely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, és azután a keresztség után, melyet János prédikált, názareti Jézus mind kené felőt az Isten szent szellemmel és hatalommal, ki széjjel járt jó tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Amen. Mi a tulajdonsága Jézusnak? Hogy szent szellemmel és hatalommal volt fölkenve. Szétszedi az ige a hatalmat és a szent szellem jelenlétét. Mert a Szent Szellem jelenléte, ha sokáig ott van egy ember életében, tehát tiszteli a kenetet, akkor a kenet meg tud nyilvánulni hatalommal. Mert arra van elhívva minden lyuk, hogy kézzátétellel tudjon imádkozni a betegekért. És azt mondja, elment, jót tett, tehát az első dolog, ami miatt csinálta, hogy jót tegyen. Nem azért, hogy ő legyen Jézus, hanem hogy lehozza az atyának a jóságát. A második, hogy mindenkit meg tud gyógyítani, akit Isten meg akar gyógyítani. És a harmadik pedig, akik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Tehát Isten kenete azért adatik, hogy az ördög hatalma megtörjön. És itt érkeztünk el a szeretet és a háborúhoz, hogy azért adatik a kenet, hogy az ördög minden munkáját lerontsa Jézus. Nem csak azért, hogy szeressünk, hanem hogy leromboljunk dolgokat. És pontosan a kenet az, ami által tudunk csak lerombolni. Különben az egész dolog fölösleges. Fölösleges, amíg nincs ott a kenet. Kenneth Hagin mondta ezt egyszer, hogy meg tudja különböztetni azt, meg tudta különböztetni, amikor Isten kenete csodákat akart tenni az életében, vagy amikor hitáltal kellett lépnie. És mi nekünk ebben a korszakban, mivel nincs itt az Istennek az a fajta jelenléte, ami által csak a kenet megérintéséből meggyógyulnánk, vagy helyreállnánk, hit általi korszakot kell elindítani, és amikor ebben hűségesek leszünk a kicsin, a hithez, Isten beszédéhez visszatérünk, akkor Isten megnyilvánulása látható módon, nagyobb dolgon meg tud nyilvánulni. Egyébként elmondom azt, hogy 1950 és 1970 között a szolgálatában, 20 éven keresztül ritkán fordult elő a nagy kelet kiáradás az életébe, végig az igén állt, és az igét nem engedte, hogy az ige az életében fölülírja az ige súlya, az ige felé való súlyos tisztelete negligálódjon, és fontosabb legyen neki a kenet súlya, mint az ige súlya. Ezt tanította. És fontosabb volt neki az, hogy az Isten igén rajta maradjon, és az ige szerint éljen, mint az, hogy a kenet újra és újra lejön az életébe. Mert tudta jól, hogy nem a kenet fogja megváltoztatni az embereket, hanem hogy visszatérnek újra az emberek az igéhez. Tehát nem önmagában az érzés fog megváltoztatni téged, vagy hogy érzed Istennek a jelenlétét, hanem az ige változtat meg bennünket. Az ige és a kenetnek olyan harmóniába kell lenni, ha túl sokat beszélünk a kenetről, akkor az emberek egyszer csak pszichai kereszténységbe mennek le, mert leviszi őket az érzelmi világuk, a testük. Ha pedig túl sokat az igéről beszélünk, akkor pedig a természet felettét kivesszük, és nem hiszük azt, hogy a szellem rémája az, ami újra és újra megeleveníti az embert. Mert Jézus azért jött, azt mondja az ige, mert akit az Isten küldött, tehát az első dolog, hogy Isten küld bennünket, ha küld, és Isten beszédét szólja az, aki küldve van, mivel hogy Isten nem mérték szerint adja a szellemet. És itt a réma szó van. Három dolog, hogy a kenet munkáját megértsd, hogy az igével összhangban legyen a Szent Szellem jelenlét az életedben. Első dolog az, hogy Isten mindig az akaratával akar egyensúlyba hozni téged. Tehát az elhívó és az elhívott. Egyensúlyban legyen. A második, azt mondja, aki el van hívva, aki egy akarattól van Istennel, a második, hogy Isten rémáját szólja. Tehát kell neked kijelentett igazság az igéből. Réma, kijelentett igazság. És a harmadik, és erre száll rá Isten jelenléte. Ekkor nyilvánul meg a kenet. És ez már mérték nélkül van. Tehát a harmadik szint az, hogy nem csak rémád van, nem a kijelentés szelleméből élsz, hanem utána már a Szent Szellem jelenléte, és ekkor meg tud nyilvánulni szép fokozatosan az erő szelleme. Az, hogy én kiűzök egy démont, ez csoda. Csak így mondom. Ez egy természetfeletti csoda. Az, hogy magadból kiűzül egy démont, ez egy csoda. Természetfeletti csoda. Ez a hit ajándékából van, hogy meglátod a démont, és ki tudod űzni magadból. Nemrég valaki mondta, hogy 15 percen keresztül, hosszú ideig imádkozott, nem nyilvánult meg a démon, aztán pedig 40 percen keresztül szabadult. De tudta, hogy azzal a démonnal el kell bánni. És a hit ajándéka megnyilvánult, várt, jött a Szent Szellem, leszállt, és kiűzte magából a démonokat. Ezt nemrég hallottam, ezt a sztorit. Azért, mert tudta jól, hogy a hite meg fogja mozgatni a dolgokat. Kitartó volt, és űzte, és űzte, és űzte, és nem ment ki. Hát persze, most gondold el, hogy munkát csinál a démon, belémegy az emberbe, utána hogy azt fogja mondani, jaj, de jó, hogy mondod. Tényleg? Jaj, de jó, már megyek is. A démonoknak személyiségjegyük van. Akarattal rendelkeznek. És ezt az akaratot meg kell törni. A királyi kenet, tehát a hatalommal teljes kenet, az azért adatik, hogy konfrontáljunk. A papi kenettel nem fogsz tudni konfrontálni. A papi kenetben az van, aki megértette a dicséretet, az imádást, és megértette a papi szolgálatot. Felépül szellemi házá, szent papságá. De a királyi kenet az az uralkodásra van. De először nem anyádon, meg az édesanyádon, meg a feleségeden kell uralkodni, nem erről beszélek, hanem hogy Dávid a csatáiban észre a kenettel tudott harcolni. És az összes olyan dolog, kisebb ilyen nüanszi dolgok is, amit a Dávid csinált, onnan lehet megérteni, hogy kell harcolni szellemben. Mert azt mondod, hogy mutassak erre új szövetségben igét. Azt mondja Pál Kolossi levélben, hatalmasan tusakodok a szellem erejével a gyülekezetért. Ezt mondja. Tusakodik. Harcolt a gyülekezetért. Mert ő rajta már tudott működni a királyi kenet. De most nem akarok előre menni ebben. Mert van három fajta újszövetségben, tudjátok, kenet, a papi kenet, a profitai, meg a királyi kenet, illetve hát szokták mondani még ezt a poklos kenetet. Abcsel 10.38. Igen. Tehát azt láttuk meg, hogy Jézus azért jött le, hogy a sátán minden munkáját lerombolja. Látjátok? A szeretet mit csinál? Konfrontál. És kiűzi a démonokat. Figyelj, akár nő vagy, akár férfi vagy. Föl kell nőni arra, hogy űzzél ki démonokat. Ha kenet alatt vagy, akarsz démonokat űzni, mert a kenet tanít erre, hogy démonokat űzzél. Az összes ige erről szól. Így van? Halló, hölgyek! Ki kell űznöd a gyerekből a démont? Lász szelleme. Rá kell tenni a kezedet, és imádkozni kell. Vagy a férjed nincs jól. Érzi, hogy nyomás alatt van a munkahelyen, vagy felidegesítette valaki. Nőként ugyanúgy jogod van arra, mert ugyanaz a szellem van benned, hogy kézeltétellel űzd le róla a démonokat. Ami ráment. Ez a kenetnek a feladata. Hát ha a kenet alatt vagy, akkor minek van a kenet? Halleluja, kenet alatt vagyok? Polírozott, vagy mit csinálsz? Nem, azért van a kenet, hogy csinálj dolgokat vele. Eddig alig tanítottak, semmit el csinál. Nehogy elrontsd. Halleluja, elrontott. Legalább tanulsz. Ahogy nősz, úgy okosodsz. Azért vettem szép lassan, és még megyünk majd jövő héten, lassan mindennel, hogy ráállj a kenetre. Megszeresd a kenetet. És legyen rajtad kenet. Halleluja. Hogy ne egy ilyen manók legyünk, szeretjük az Urat, halleluja, halleluja, és semmit nem látunk szellemben. Hanem, hogy lásd a dolgokat az életedben, legyél vezetés alatt, megértsd, hogy mi a kenet. Na most ezeket a dolgokat, ezeket neked gyakorolnod kell. Tehát a felelősség az én nálam megvan, én átadom. Utána neked kell ezt használni. Tehát hazamenni és kérni a Szent Szellem jelenlétét. Szoktál ilyeneket mondani otthon? Feleségeddel, jöjj Szent Szellem! Jöjj Isten jelenlét az életembe. Szoktál így imádkozni? Hogy Uram, taníts engem, vezess engem. Szoktál? Hogy Uram, az egyházadhoz tartozok. Mutasd meg, milyen feladatom az Aratás gyülekezetébe. Szoktál így imádkozni? Szoktál úgy imádkozni? Szent Szellem, jöjj, add Uram, hogy ez lemenjen rólam ez a teher. Jöjj a jelenléted, hogy átvegyem a dolgokat. Szoktál azért imádkozni? Hogy Isten igéhez szóljon a hozzád, a Szent Szellem, a kijelentés szellemével, a bölcsesség szellemével, megnyissa a kapukat? Ezeket mind imádkozni kell. Én sokszor imádkozok azért is, hogy a Szent Szellemnek a jelenléte ott legyen az igazság szellemében tudjak mozogni, öröm szellemében, békesség szellemében, elmegy az öröm, megyek az Úrhoz, Uram, örömmel vidíts föl, Uram, megáll a folyása a kijelentésnek, Uram, adj új kijelentést, és akkor jön a kijelentés, és nagyon boldog vagyok. Ezeket mind imádkozni, hogy kenet alá kerüljél. Mondd, Úr, ezt így kell csinálni. Uram, jöjj a jelenléteddel. Uram, nem érzem, de tudom, hogy az enyém. Uram, szabadíts föl, mert meg van írva Jézusnál, hogy még az, amikor a Szent Szellem eljön, élő víznek folyamai fognak ömölni a bensőmből. Ebbe is hinned kell, hogy benned van az élő víz. Ez mind hit kérdése. Azt mondja Jézus, aki hisz, abból élő víznek folyamai ömlenek a belsejéből. Ezek mind hit által szabadulnak föl. De hogyha nem hallasz erről tanítást, akkor honnan tudod? Sehonnan. Kenet alá kell kerülni. És nem jön magában azt, hogy csak érzed a kenetet, remeg a lábad, halleluja. Jól vagy? Jól vagyok. Nem erről beszélek. Nem. Hogy jön az Úrnak a jelenléte, és valamit csinál veled, mondd neked valamit. Hogy mit csinálj, vezetés alá kerülsz az imádban. Nem mondod a szokásos ima témáidat, köszönöm Uram Jánost, köszönöm Uram anyámat, az Úr áldja meg őket, add Uram, hogy ne tudjak menni vasárnap, aztán tovább. Uram, hallom, hogy megint születésnapja van, Uram, add, hogy beteg legyen, hogy ne tudjak elmenni. Tehát nem erről, hanem arról beszélek, hogy amikor imádkozol otthon, imádkozol azért, hogy vezetés alá kerüljön az ima életed is. Még az is nem a megszokott dolgok. Ma elolvassuk a János 1:1-et. Miért? Mert abban a kis füzetben ez volt megírva. És aztán amen. Hanem egyszerűen vezetés alá kerül a Biblia olvasásod. gigéket kapsz, gondolatokat kapsz, gondolkozunk, és aztán gondolatokat leírod egy kis füzetbe, és azokat megbeszéled a feleségeddel és a férjeddel. A feleségednek vannak gondolatai? A férjednek vannak gondolatai? Például amikor békétlenség van benned. Tudom, benned sosincs, mert mindened megvan. De amikor például békétlenség van benned, akkor azt idő után rutinból meg tudod csinálni. Mert tudod, hogy melyik igét vegyed elő. Tudod, hogy melyik dolgot, mert a Szent Szellem már megtanított rá. Aztán nem működik, akkor a Szent Szellem mondja, hogy más dolgot akarok mutatni. Tehát, otthon kell a papi szolgálatodban, kicsit előre mentem a papi szolgálatra, mert nem itt kéne tartanom, de mindegy, hogy neked tudnod kell otthon, hogy mit csináljál. Van egy gyereket. Hát annak hogy tanítod meg az ima életet? Hát hogy? Anya, taníts meg. Nem tudom, apától kérdezd meg. Kettőkörnyítős 1.21. Nagyon fontos otthon a békesség jelenléte. Az, hogy nyugodt legyen minden. Hogy egyszerűen legyen neked arra időd, nyugalmat, hogy ne azon idegeskedj, hogy békességet csinálsz otthon magaddal, hanem hogy örülsz, hogy hazamész. Örülsz, és hogyha nem voltál Isten jelenlétében hetekig, tegyük föl, akkor neked van egy biztos pontot, hogy hazamész. Fú, de jó, Uram, megyek be a szobámba. Amikor még nem voltam házas, én rendszeresen kiépítettem, tehát én fiatal keresztényként én kiépítettem a szellemi életet. Tehát ezt nem úgy csináltam, hogy Isten tiszteletre jártam, és kész, hanem amit mondtak, én azt megcsináltam. És olvastam egy könyvet, hogy építs ki a Szent Szellem által a jelenlétet a szobádba. Akkor ezt megcsináltam. Mert ezt láttam, hogy Jézus is elvonult a pusztába. Mondjuk ő azért vonult el a pusztába, hogy a testét is megfeszítse, hogy lássa a pusztában a homokot, hogy a dicsőség az ne szálljon a fejébe, azért is elvonult, meg az atyával jelenlétre, a kenetnek a gyűjtésére, de fontos, hogy elvonuljál, és egyszerűen még a férjeknek is külön fontos, meg a hölgyeknek is külön ima idő. Mert amikor együtt akartok erővel imádkozni, mondanom azt, hogy ebben van az egység, és ebben az áttörés, nem fog működni. Mert ha nincs a kenet alatt a férfi, akkor az, ha a nő kenet alatt van, és alá tudja vinni, az jó. Tehát azt jelenti, hogy a nő az urban buzog, akkor az igével jó kapcsolatban van, kinyitja a száját, és nem a feddésünk, hanem az áldás, akkor be tudja vinni a férfit a jó jelenlétbe, ha a férfi alázatos. De ha nem, vagy ha ideges a férfi, mert hát miért ne lenne ideges, ugye, akkor a férfinek otthon le kell nyugodni először. Mert már az is irritál, ha egy férfit, hogyha a nő nagyon okos. És ilyenkor jönnek ezek a szavak. Jó van már. De jó neked, de jó napod volt. Milyen, nem kell dolgozni a munkáján? Nagyon nem. Istennek az a terve, hogy megértsd a kenetnek a mozgását. Tehát az nem úgy lesz, hogy ilyen robotként mész, Uram, itt vagyok, és akkor mint egy ilyen gyártósor. És jön a kenet. Jó, küldöm. Jézus hívja a Szent Szellemet. Egyes gyártósor, név Tóth Lajos. Lakik 1132, XY utca 26. Menjetek. És akkor jön, mint a szörnyertébe, jönnek azok a izék, és akkor kés, letussolnak. És akkor mennek tovább. Tehát ez nem így van. Tehát ez nem mechanikus. Ez időt kell tölteni, míg egyszer megérted az egészet a szellemben, elkezdesz mozogni. Most hol vagyok? Hazamész, és csak az lüktet a földöködnek a feje. Hallod a hangját, és akkor gondolkozol, hol vagy még a munkahelyen, vagy a főnök mellett, aki pont letolt téged. Tehát ezekből ki kell tudni törni. Mert hogyha átviszed a másik napra, utána meg a gyerek bántott meg, a harmadik napon, meg a szomszéd, a negyedik napon, meg nem tudom kicsoda, akkor halmozódik a dolog. Halmozódik, és egy idő után eddig van minden. Tehát Istennek az a terve, hogy ezekben, amikor beszéltem most, gyakorlati módon tudj menni. Azáltal tudok jelenlét alá kerülni, ezt így értsd. Hiszem, Jézus, hogy bennem laksz, és a neved fölkent. Tehát a kenet bennem van. Ilyen alapvető hit megvallásokkal. Ha ezeket az alapvető hit megvallásokat nem tudod hit által csinálni, jó órákon keresztül imádkozol. Tudod, mi lesz a vége? Elfáradsz. El fogsz fáradni, mert a Szent Szellem jelenléte, vagy elalszol, mert a Szent Szellem jelenléte az, ami felfrissít. Amikor egy hívőt évtizedek után se tanítják meg, mi a logosz meg a réma közötti különbség, akkor nem tud a kenet működni. Tehát az, hogy Isten nem tud szólni az igén keresztül hozzá, akkor mit kenjen föl Isten? Mert Istent figyelj, nálam ugye ez nagyon sarkos lesz. Isten nem téged szeret, hanem az igét benned. Tehát el ne hidd, hogy te vagy a különleges tár az országban, mert te megtértél. Tudod, mit árt meg Isten? A fiút benned. Tehát a kenet nem azért jön rád, mert te annyira aranyos vagy, és nagyon-nagyon az Úrba vagy, meg nagyon keresed az Urat, hanem a Krisztus lakik benned. Semmi értelme nincs annak, hogy magadra erőlteted a kereszténységet. Kívülről betanulsz igéket. Imádkozol, és nem működik a hit, mert nem is hitből imádkozol. Nem is érted a hit törvényszerűségeit. Tehát ezekre föl kell nőni. Én nem bántani akarok téged, csak bátorítani, hogy föl kell nőni. Tehát az, hogy Kenneth Hagin megírt egy könyvet, hát az nem az íróasztala mögül írta, hogy szokás csinálni. Vagy más hithős, Sis Figlesworth életét olvasott. Ő nem a könyvesboltban élt. És a könyvesboltból kiválogatott dolgokat is leírta, összeollózta. Az életművek ezek. Hogy benne voltak a Kenneth mozgásába. És akkor én most azért, mert én vagyok a Tóth Lajos, ezért én elolvasom azt a könyvet, és akkor én már tudom. Nem. A tapasztalat nélkül nem tudhatom. Hiába tudom itt. Ezt tapasztalni kell Isten jelenlétét. Mondtam, amivel kezdtem. Ez az egy dolog, amit nem lehet tanulni. Mondván azt, hogy bepiflázom, és akkor tudom. Isten jelenléte, Isten személye. Isten jelenléte nem csak erő, ő személy. Személy a Kenneth, személy. Ha nincs békesség otthon, ha nincs olyan pillanatod, amikor te és Isten egyedül vagytok, nem fog tudni működni a Kenneth. Hidd el, mert az Isten országa békesség. Hogyha te nem olvasok, nem még valakivel beszélgetem, ő nem olvas könyveket. Testvérek, ez a legnagyobb bolondság. Hát most képzeld azt el, hogy van egy ember, aki Isten használt. Hatalmas módon. Ő leírja, vagy leírattatja azt a könyvet. Hát az azért van, hogy a te életedben a szolgált ajándék munkáján keresztül tudj növekedni. Hisz az Efézus 4-ben miről van szó? Hogy a szolgált ajándékok arra vannak, hogy mi fölnőjünk. Na most, hogyha egy szolgált ajándék ír egy könyvet, az azért írja, hogy közelebb kerüljél ahhoz a kijelentéshez, amit ő már megért, meg a barátai, meg a gyülekezete. De dicsőség az Úrnak, hogy el lehet venni 100 millió kilométer mellett is, fel lehet nőni úgy, hogy elolvassuk a könyvét. Amen! Ha szeretetről akarsz tanulni, akkor olyan embereket könyvét olvas, akiről tudod, hogy szeretetben élt. Ha nem tudod, hogy kicsoda, akkor honnan tudod, hogy az tényleg szeretetben élt? Vagy ha hitről olvasol. Hát legalább olyan emberről, aki tudod, hogy hitben volt. Valódi hitben. A Kenneth arra adatik, hogy küldetésünket elvégezzük. Ez az első nagyon fontos dolog, hogy neked van küldetésed. Most a küldetésedet nem te határozod meg csak. Oké, hogy a főnök a Jézus Krisztus, de hát azért van az egyház is, akinek meg kell, hogy határozza a küldetésedet. Tehát olyan nincs, hogy te fogod magadat és elmész valahova. Mert egy egyház van, egy test van. De valakinek a testből csak kell mondani neki valamit, nem, hogy te mit csinálsz. Tehát az egy dolog, hogy persze jó dolog függetlennek lenni, de egy idő után eljutsz odáig, hogy a Kenneth az megtanít téged függővé. Hogy függi dolgoktól. Annyira tanította Dávidot a Kenneth, hogy amikor megölték Sault, és levágták a fejét, és a koronáját odahozták, és a karperecét, ami a karján volt, Dávid örjöngött. Örjöngött. Hogy mertette levágni a fölkentet. Érted? A fölkentet. Tudod, mit jelent ez? Ezt Isten tanította meg neki. Hogy tisztelni kell a fölkentet. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy engem tisztelj, hanem a Kenetet tisztelt. Tehát meg kell értened ezek az apró momentumokból, az ószövetségből. Hogyan kell tisztelni Isten jelenlétét. Mert ezzel azt mondta, most durva lesz, de szó szerint héberül azt mondta, hogy mertél a felkenthez hozzáérni. A messiáshoz. Mert a felkent az a messiás szó. Értitek? Tehát egyszerűen meg kell látnotok azt, hogy az egész Szentírás arról szól, hogy el fog jönni a fölkent. És aztán pedig a felkent cselekedetei az Új Szövetségben. Nincs más szellem, csak a fölkent szelleme. Nincs más szellem. A felkentnek a szelleme alatt van minden szellem. Az összes prófécia az Ószövetségben a felkentről szólt. És még egy dolog, hogy amikor a Lukács 24-ben megnyitja az elméjüket, tudjátok, emlékeztek rá, akkor tudod, hogy hogyan nyitotta meg az elméjüket? Hogy a Krisztus proféciáját olvasta föl neki, egy Mózestől Malakiásig. Az összes proféciát, ami Krisztusról szólt, hogy Kenneth alá kerüljenek, hogy a fölkent újra megelevenedjen előttük. És miután elhitték, hogy ő a fölkent, úgy tudott újra dolgozni velük. Nem arról tanította őket, hogy mi lesz Armageddon, ezéves királyságban, mi lesz Pál életében, Péter életében, nem. A fölkentről tanította őket. És amikor a fölkentről tanította őket, akkor tudott csak megnyílni a szívük. Addig, amíg nem a kenet tanít, addig nem nyílik meg a szíved. Mert a kenet, az tanít. Értsd meg, zárt szívű leszel. És akkor arról beszél valaki, hogy betöltekezett Szent Szellem, valóban, tényleg. Vagy átért egy élményt, stb. Vágysz rá, de kint fogod érezni magadat. Vagy azt mondom, menjél haza és töltekezzél be Szent Szellembe. Azt fogod érezni, Lali, hát én nem tudom, én sose érzek semmit, én nem látok semmit, nem hallok semmit, stb. Miért vannak ezek az események? Azért, mert keveset tanítottunk a kenetről, vagy te keveset foglalkoztál a Szentírásból a kenettel. Mert ez a neve Jézus Krisztusnak, hogy fölkent. Tehát aki Krisztussal találkozik, az mivel találkozik? A felkenttel találkozik, a kenettel. Tehát Jézus nem is tudott semmit csinálni szellemben, csak hogy a kenet kiárad belőle. Kivéve egyszer. Na jó, ezt még ezt elmondom. A Bibliában egyetlen egy történet van a Máté, Lukács, Márk, Jánosban, amikor Jézustól függetlenül működött a kenet. Egyetlen egy történet, ez a vérfolyásos asszony története. Ha ez nem lenne leírva, nem is tudnánk, hogy Jézus akarata ellenére is kiletett a kenetet szívni belőle. Azért tudtak rárólni Jézusra és meggyűlni emberek, mert tudták, hogy a papi kenet ott van rajta, és ha megérintik a papi kenetet, akkor meg tudnak gyógyulni, mert hittek a kenetben. Hogy itt lehúzzuk a kor hívőit, ez egy nagyon nagy hiba Jézus korában. Mert ők jobban hittek a kenetben, mint én nekte. Jobban hittek, pedig 400 év volt előttük. Tehát 400 évig nem történt szinte semmi. De voltak vándor proféták, és a farizeusoknak a gyülekezete volt a legmenőbb gyülekezet. Voltak a szadduceusok gyülekezete, és volt a farizeusok gyülekezete. De a farizeusok gyülekezetében történtek szabadulások és gyógyulások. Tehát amikor a messiás megjelent, és azt mondta, hogy én vagyok a fölkent, akkor mindenki tudta, hogy akkor neki gyógyítani kell, és messiás csodákat kell létrehoznia. Abban a pillanatban asszociáltak. Messiás, messiás csoda. Vak meggyógyítása, lepres meggyógyítása, és halottak föltámadása. Ez a három messiási csoda. Úgy nem is lehetett volna messiás, hogy nem csinálja meg ezeket a csodákat. Mert a fölkent, az bizonyítva van, hogy fölkent. Megcsinálja a messiási csodákat. És visszatérve a vérfolyásos asszonyra, és innentől kezdve majd beszélek erről a vérfolyásos asszony történetéről, hogy az egyháznak rá kell jönni arra, hogy Jézus Krisztus nem kiszolgáló automata. Tehát ez nem úgy van, hogy azért, mert én a Tóth Lajos megkérem, hogy legyen a gyülekezetbe kenet, ezért Isten azt mondja, az Atya azt mondja Jézusnak, így van! A Lajos mondta, azonnal menjetek! Hát ez nem így működik. Vagy a te életedben, ide jön a kenet! Ha holnap nem lesz itt a kenet, nagyon komoly dolgokat fogok bevezetni. Ugye a gyülekezetekben a vezetők, ugye, most magamról is beszélek. Hogy várjuk a kenetet. Hát figyelj, ez nem így működik, hogy csak azért, mert én gyülekezetet játszunk, ezért itt kell lenni mindennek. A prédikátor 24 órában kenet alatt, a gyülekezet 24 órában kenet alatt, az összes fajta megnyilvánulás, élmény, stb. Hát ez nem így van. Először is, ha Isten jelenléte egy helyen nagyon erősen megjelenik, körülbelül az életedben néhányszor lesz ilyen tapasztalatod, néhányszor, ha Isten megengedi. A második, amit el akarok mondani, hogy nem bírja ki a testünk az Isten jelenlétét. Tehát azt ne hidd el, azt, hogy te neked az életedben rendszeresen lesz nagy jelenlét, hogy elájulsz, mint Dániel. Ez nem így lesz. Ez nem így lesz, mert hogyha például a prédikátoron és a kenet olyan erős lenne állandóan, nem bír, tehát egyszerűen fizikai, lelkileg tönkre mennék. Amikor nagy kenet volt, amikor Heginnél voltam, és Hegin imádkozott értem, akkor le kellett ülnöm. Pedig csak úgy poénból imádkozott. Le kellett ülnöm, mert nem bírtam a jelenlétet. Akkor Sergio imádkozott értem Kanadába, akkor is le kellett ülnünk. És Sergiót meg kivitték. Tehát fogták és kivitték, mert a kenet olyan nagy volt rajta, hogy nem tudott menni. Heginnél, meg a többieknél is voltak ilyen jelenségek, hogy azt se tudják, hol vannak a kenetben. Olyan jelenlét száll le a szolgálatukon, hogy egyszerűen nem tudják, hol vannak. És amikor fölébred, akkor attól fél, hogy nehogy ott maradjon, a szellemben. Tehát visszajön a valóságba. És nem tudnak kimenni a kocsihoz, ha Isten nagy jelenléte van. Hegin elmondta, hogy néhány szó volt ilyen az életében. Nem rendszeresen. Direkt mondta, hogy néhány szó volt olyan, hogy nem tudott kimenni a kocsihoz. Olyan jelenlét volt rajta. Hát ne csodálkozzatok ezen, mert a 120 kültörlő pap is, mikor lejött Isten jelenléte Sámuelnél, elesett mindenki. Tehát most gondold azt el, hogy Isten valóban megjelenik, az ő jelenléte. Nagy, erős jelenléte. Hogy akkor mi majd ott táncolunk? Amen, halleluja, betölt a Szent Szellem. És rohangálunk. Tudod, mit csinálunk? Letérdelünk. Arcra borulunk. Úgy, mint a többiek. És kimegy az erőnk, ahogy Dánielnek. Amen. Tehát amikor erről beszélünk, akkor Isten félelemmel kell beszélni. Mert komoly dolog ez.